Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lekvár és Dzsemmen, Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonátán vagyok, ez itt a Lekvár és Dzsem podcast. Különösen örülök, hetek óta nem találkoztunk ezen a fórumon, minden más fórumon igen. Podcast most már egy pár hete nem volt, és ezért különösen örülök, hogy egy nagyon kedves vendégem lesz ma, akivel számos közösségi média felületen és a sajtóban is volt több összeugrásunk, vagy csörténk is, de ezt most egyelőre még tegyük félre, egy picit beszéljünk az e heti szakaszról, Ékev heti szakaszt olvasunk, amely Mózes 5. könyvének harmadik szakasza, amelyben és itt folytatódik Mózes beszéde a zsidó néphez, mielőtt elfoglaljuk Izrael földjét. Az egyik sokak számára ismert vers, mellyel Mózes biztosítja a zsidó népet arról, hogy Isten szeretete és biztonságot nyújtó óvó védelme sosem hagyja el majd a Szentföldet, a következőképpen szól. Olyan ország, melynek az örökkévaló a te Istened viseli gondját, állandóan rajta van az örökkévaló a te Istenednek szemei az év elejétől év végéig. Tehát a legutolsó tagmondatra érdemes koncentrálni, az év elejétől év végéig. Ez egyébként héberül úgy hangzik, mi reishit hasana ad achrit shana. Aki picit tud héberül, annak feltűnik, hogy míg a tagmondat elején hasana, azaz az év szerepel névelővel, addig a tagmondat végén a shana év szerepel névelő nélkül. Tehát még egyszer, az év elejétől év végéig. A második év előtt nincsen az. Mire ez a furcsa szóhasználat? A haszid mesterek egy nagyon fontos megfigyelést tesznek. Minden évnek az ember úgy vág neki, hogy ez lesz az év. Ebben az évben ilyen és ilyen rendkívül dolgokat fogok véghez vinni, mindenféle pozitív elhatározásokat teszünk, legalábbis reméljük, hogy ez az év lesz az év az életünkben. Azután, hogy az év vége felé közeledünk, és visszatekintve azt látjuk, sajnos ez az év sem volt az év, csak egy egyszerű átlagos esztendő, számos dolgot a pozitív fogadalmaink közül nem sikerült megcsinálni, akkor rájövünk arra, hogy ez az év is csak egy egyszerű év volt. Nem ez volt az év. Az elhatározásainkból sok mindent megvalósítottunk, de jelen fejlődésünk bőséggel hagy kivenni valót maga után. Imáikban több helyen is úgy fogalmazunk, Hadesi a Ménuki Kedem, újítsd meg napjainkat, mint annak előtte. Tulajdonképpen hívják fel a figyelmünket a haszid mesterek. Azt szeretnénk, hogy az év vége is olyan legyen, mint az év eleje. Tele optimizmussal, pozitív elhatározással és reménnyel annak érdekében, hogy az év vége fele visszatekintve elmondhassuk, ez az év volt az év számunkra. Kedves barátaim, rövidülnek a nappalok, hosszabbodni kezdenek az éjszakák, közeledik a zsidó év vége. Kevesebb, mint két hét múlva belépünk Elul hónapba, másfél hét múlva pedig Isten segítségével ránk köszönt Rosh Hashanah, a zsidó új év, kezdetét veszik a félelmetes napok. Ilyenkor haszid szokás szerint már illik egymásnak leshono tajva, tiha tejve, tiha szeim, kívánni, hogy legyen mindenki beírva és bepecsételve egy jó és áldott évre, azaz megáldani a másikat. Ennek az évnek viszont még nincs vége, még van belőle másfél hónap, még nincs késő megvalósítani az év elején tett elhatározásainkat. Itt az idő, hát kívánok mindannyiunknak ehhez sok erőt, ez a fontos feladatos sok erőt, hogy legyen ez az év, ha eddig nem volt az, akkor tegyünk róla, hogy legyen ez az év, az év. Ígértem, hogy beharangozom egy kicsit a vendégemet, Finálli Gáborral fogok beszélgetni. Gábor a Hunyadi téri zsinagóga neológ rabbia. Nekünk sok összezörrenésünk volt, részben a blogomon, részben közösségi média felületeken, részben a zsidó sajtóban. Gábornak számos olyan nézete van, amivel én messze menőkig nem értettem egyet, vagy nem értek egyet, és Gábor volt olyan kedves, hogy leült velem beszélgetni erről, ezekről és másokról beszélgettünk, Gábor életútjáról, beszéltünk a Hunyadi téri zsinagógáról, és persze szót ejtettünk azokról az ellentmondásos nyilatkozatokról, amiket Gábor tett, és bár nem gondolom, hogy meggyőztük egymást, de azt gondolom, hogy megismerni egymás véleményét és egymás álláspontját az mindenképpen pozitív. Azért azt kell tudni, hogy ezek a viták, és talán erre a jó bizonyíték ez a mostani beszélgetés is, ezek a viták, ezek sosem személyesek. Azt mondja a Misna, azt mondja a Talmud egy helyen, hogy kolmach lokesz sehis lesem shamaim, minden olyan vita, ami az ég dicsősége kedvéért szól, a szofoit kajemesz, az meg fog maradni, az örökké áll. Én ezt nem állítom, hogy ezek a viták, ezek minden alkalommal szent célt szolgáltak, de azt gondolom, hogy mindannyian, mind a ketten igyekszünk a saját igazunkat megmutatni, erre felhívni a figyelmet. Tehát az a tény, hogy leültünk egymással beszélgetni, igaz, hogy másfél éve most már csönd van kettőnk között a kettőnk vitájában, de az a tény, hogy leültünk egymással beszélgetni, ez mindenképpen azt mutatja, hogy a vitánk az nem személyes, sokkal inkább ideológiai, úgyhogy köszöntöm Finálé Gábort, hallgassátok ezt a beszélgetést, egy disclaimert hagy mondjak, elég hosszú a beszélgetés, körülbelül másfél órán keresztül beszélgettünk, de mivel hogy ez egy podcast és nem pedig egy rádióműsor, ezért azt csinálunk, amit akarunk, olyan hosszan beszélünk, ahogy akarunk. Mindenkinek javaslom, a beszélgetés második fele szól ezekről az ellentmondásos kérdésekről. Az első felében inkább Gáborról beszélünk, de beszélünk egyébként a neológia útkereséséről, hogy látja Gábor a magyarországi, vagy egyáltalán a neológiát, mint mozgalmat. Szóval csomó érdekes dolog van. Mindenkinek ajánlom a beszélgetést, nyugodtan állítsátok meg, ha nem bírjátok egybe végighallgatni, és másnap meg lehet hallgatni autóban, edzés közben, járva az utcán, vagy munka közben, bármikor, amikor az ember podcastet hallgat, nyugodtan állítsátok meg, és később folytassátok egy megfelelő alkalommal. Mindenkinek tartalmas időtöltést kívánok! Kedves barátaim, mai vendégem Finálé Gábor. Finálé Gábor a Hunyadi téri zsinagóga rabbia. Ez egy neológ zsinagóga az Erzsébetváros, Terézváros szívében. Egy lakászsinagóga, egyike a kevés, sajnos most már kevés pesti lakászsinagógáknak, egy klasszikus lakászsinagóga. Mindenkinek ajánlom, hogy keresse föl, tényleg fantasztikus dolog. Egy olyan zsinagóga, ami eleve lakásból, tehát hogy a lakás, amikor épült, azt már zsinagógának szánták, de erről majd Gábor többet fog talán beszélni. De amiért itt van, az nem ez. Amiért itt van az, először is szeretném, hogyha mindenki tudná, hogy én Gábort ismerem idestova 30 éve mondjuk, 1990 óta. 1990 óta, 31 éve ismerem. Én akkor voltam 14 éves, te meg voltál mennyi?
12.
12 éves, szóval a mi ismerettségünk, ha úgy mondom, barátságunk, az visszanyúlik tényleg évtizedekre, ezt már kimondani is szörnyű. Mind a kettőnek családja van azóta, szakajtónyi gyerekkel, és így tovább. És hát nekünk volt egy csörténk, vagy még van néha egy csörténk, és ez a csörte, ez most is lenne egyébként, hogyha Gábor nem fogná vissza magát, de mostanában nagyon visszafogja magát, és ezért nem csörtézünk. De volt a közös életünkben szerintem egy jó év, inkább lehet, hogy másfél is, amikor tényleg egymásnak feszültünk a közösségi médiában, sokak szórakoztatására és sokak bánatára egyébként. Nem hiszem, hogy ez bármelyikünknek, se Gábornak, se nekem ez jól esett volna, hogy ezt csináltuk. Mind a ketten az igazság harcosai vagyunk, de erről mindjárt fogunk beszélni, és mindjárt fogunk beszélni azokról, hogy miken feszültünk össze. Ez a dolog abban maradt, főként azért maradt abban, mert Gábor kevesebbet kommunikál ilyen ellentmondásos témákban a Facebookon, erről is mindjárt beszélünk, hogy ez miért van. És hát akarok beszélni egy csomó érdekes ügyről. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
Nagyon szívesen. Köszönöm mindenkit.
Azt tudjad azt, hogy még nem volt Mazsi Hiszes, még nem volt neológ rabbi vendégem a Lekvár és Gyen podcastben.
Na, tavaly nyáron.
Nem, te vagy
pont
az első.
Ügyemben, ugyan környékén.
De te nem voltál a vendégem.
Ja, nem, de más.
Nem volt senki vendégem. Nem. Nem, mert hívtam, két neológ rabbit is megkerestem, akiket most hagyok névtelenül, szóval két neológ rabbit is megkerestem, és mind a ketten elhárítottak azzal, hogy a hitközségen le van tiltva, hogy a Megyeri Jonatánnal bárki bármit kommunikáljon.
De úgy emlékszem, hogy Róna Tamás nem volt? Róna Tamás.
Róna Tamás, tényleg a Róna Tamás. Na jó, de oké, igazad van, Róna Tamás volt neológ rabbi, de nem Mazsi Hiszes rabbi. Mert Róna Tamás akkor volt a podcastben, tök igazad van, el is felejtettem, Róna Tomi akkor volt a podcastben, amikor kilépett a Mazsi Hiszből, vagy kirúgták, vagy nem tudom, szóval az ő távozása. Gábor, mit kell róla tudni azoknak, akik... Te hogy definiálod magad? Ki Finálé Gábor? Nyissunk egy ilyen baráti kérdéssel.
Ja, hát, ahogy mondtad, Hunyadi téri zsinagógának vagyok a vezetője, rabbia, neológ rabbia. Bárhogy is becézhetjük ezt, meg
szépíthetjük,
igen.
Ez szégyen szerinted neológ rabbinak lenni?
Nem, tudom, most már, hogy hozzá kell tenni, hogyha...
Én vagyok erre nagyon páklis.
Jó, a zsinagógára annyit kell tudni, hogy 125 éves, a háza együtt épült, és a millenniumra lett majdnem, hogy kész. Hogy
a városegyesítési...
A millenáris ünnepségekre, 1896-ra.
1896-ra,
igen, úgy, hogy az egész környék környék.
Á, értem, a föld alattival együtt igen, meg ezek. Akkor épült a ház?
Igen. Vagy eljött egy évvel, de ugye a zsinagógát akkor avatták fel, úgyhogy a hivatalos dátumunk nekünk az a... Az,
és ott volt régen egy piac azon a téren, nem?
A piac most is ott van,
most sőt, is van
fel is lett újítva. Úgyhogy még az előző garnitúra felújította, gyönyörű a tér, a dél is megújult. Minden Sábeszkor egy koncerton pont az Isten tiszteletünk alatt a
parlamban. Erről mesélj egy picit?
A tér megújult, és egy nagyon állandó rendezvényeket rendeznek, és pont mindig
azt hittem, hogy ti csináltok minden szombatfogadást, mert olyat is csináltatok, hogy szombatfogadást egészen addig, ameddig lehet gitárt használni, meg egyebek.
Igen, a Covid alatt kivittük az Isten tiszteletet ugyanaz abba a pavilonba, csak én azt mondtam, hogy az elmúlt 3-4 évben megszakottá vált a téren szombaton, szombat napján délkor, amikor a piac nyitva van.
Ki koncertezik ott? Vagy
hát mindig valami celebeket hívnak, nem ilyen
népzőnek,
olyan is nagyon vicces tud lenni, amikor így összecseng a mi dalamaink alatt.
Hát a túróvasosan alá kell terceljél a zenének. Hányan járnak a Hunyadi téri zsinagógába? Satzper kb. Mindenki többet mond, amikor megkérdezel egy vallási vezetőt, hogy hányan járnak a templomába, mindenki kicsit fölülövi a számot, de körülbelül hányan járnak?
Én próbálok általában úgy menni, hogy ne nevessenek ezen, amikor kimondom, úgyhogy ez inkább vannak reálisak a dolgokat. Hát úgy több koncentrikus kör tudnék felrajzolni, van egy kemény mag, ami ilyen 35 főből áll, és akkor abból rácsúszik egy másik, akik így 2-3-4 havonta jönnek le.
2-3-4 havonta?
Igen, amikor évben te 2-3-4 jönnek egy évben.
Tehát akik azért azt lehet mondani, hogy tagjai a közösség.
Igen, ők abszolút számítanék, és hogy van egy széder este, akkor ők jönnek családos túl, és nagyobb család, több mindenkit hívnak, és ismerősöket.
És van hány ilyen van?
Ez még egy 30-40 ember.
Értem.
És akkor utána van egy még nagyobb kör, akik olyanok, mint az üstökös, hogy így évente egyszer fölbukkannak.
Nem biztos Kornidő.
Kanadából mindenhonnan járnak vidékre.
Ez a Hunyadi téri zsinagóga baráti köre.
Igen, és az kb. Még egy olyan 60-80 ember lehet. Úgyhogy összesen azt mondanám, hogy akkor 160-70 ember, de...
Egy átlagos péntek este azt mondod, van körülbelül 40 ember fixen van azért.
Covid előtti
időkben. Ebből körülbelül mondjuk satszolhatok, tippelhetek? Mondjuk 25 nő, 15 férfi, mondjuk a 40-ből körülbelül. Hölgyek spirituálisabbak minden vallásban, a miénkben biztos a nők szívesebben járnak zsinagógába, pedig nekik nem kell.
Ami nem kötelező az, hogy...
Gadala me cuvave jasse, mi se inume cuvave jasse.
Igen.
Szóval, bocsánat.
De bocsánat, hogy a névről akartam még valamit mondani. Ugye... Hevrat Maskirnesem ott volt a neve régen.
Hevrat Maskirnesem ott azok számára, akik nem beszélik a héber nyelvet.
Ez a lelkek emlékező társaság vagy közösség.
Tehát mint a Hevra Kadisha-szerű, mint a Szent Egylet. A Hevra Kadisha azok számára, akik nem tudják, ez a zsidó temetkezési egylet, ez mindig a legpresztízsesebb egyesület volt a hitközségekben, a Magyarországiakban különösen, de talán biztos máshol is. A Szent Egylet megtiszteltetés volt, ha valaki ebbe az egyletbe tartozhatott, igen, vagy dolgozhatott igen, neki, általában igen. Juttatás nélkül. Bocsánat.
Bár itt most összecseng a Hevra Kadishának a titulusa ezzel a zsinagóga névvel, de szerintem itt csak...
Hevrat Maskirnesem ott.
Igen, hogy Hevrat Maskirnesem ott, igen, a pontos neve, de... Az érdekes, hogy ugye ez 1896-ban adni egy ilyen nevet a zsinagógának, az azt jelentette, hogy a reform korszak, illetve magának a 19. századi konjunktúrának és prosperitás közepette visszatekintés a múltra. Szóval valamifajta ilyen
konzervatív
hangulatot sugároz magából a zsinagóga is.
Ha tudták volna, hogy 1896-ban még hány lélekre kell majd emlékezni 50 év múlva,
hát pontosan, és ez a baj, hogy ez is az oka annak, hogy nem a régi nevet hoztuk vissza, mert ugye...
Ezt akartam kérdezni, hogy ugye adtatok egy új nevet a zsinagógának néhány évvel ezelőtt, Ohel Avraham, Ábrahám sátra, minden bizonnyal azért, mert ugye a hagyomány szerint Ábrahám sátra minden irányból volt nyitva, igen. És bárki jöhetett, szívesen volt látva.
Pontosan, igen.
No de nem lett volna logikusabb a régi nevet visszaadni, pont azért, mert ezrek voltak tagjai a zsinagógának az elmúlt évtizedekben, akik mind most már a más világon vannak.
Igen, nem is az, hogy inkább a hagyományhoz hűbb lett volna visszaadni a régi nevet. Én azért nem szerettem volna visszaadni a régit, mert hogy ennek teljesen más konnotációja van a mai világban, ahol 10 zsidó ünnepre jut 50 holokauszt megemlékezés. És akkor nem akartam volna azt a hangulatot kelteni, mint hogyha amire eleve nagyon sokan használják a zsinagógákat, hogy egy ősi
egy mártír emlékezés, egy mártír megemlékezés. Konstans
mártír emlékezés legyen.
Igen, ez valószínűleg jól tetted.
Inkább azt a nyitottságot, a mobilitást, a tágítható és a hozzáépíthetőséget, szóval, illetve azt hogy azt a tényt is akartam ezzel fölkarolni, hogy szeretjük vagy nem szeretjük, de hogy a mi korosztályunk, vagy az 50 alatti korosztálynak a 50-60-70%-a betért.
És nagyon... Már azt mondod, hogy a magyarul, erről mindjárt fogunk beszélni részletesen, a magyarországi zsinagógába járó zsidóság, a fiatalabbak, mármint ha magunkat, én 45 igen. vagyok, tehát 40, 43 körül, szóval, hogy magunkat még fiataloknak már, szóval lassan most már vigyázni kell, de hogyha még magunkat fiataloknak mondjuk, akkor a mi generációnkban valóban a betértek száma, az, vagy aránya az nagyon sok, ez nem baj, ez egy ténykérdés, és emiatt akartad projektálni, hogy ez egy befogadó közösség.
Igen, ez is a fogalmaz, úgyis minden betértnek ugye hivatalból az a neve, hogy Abraham, Ben Abraham Avinu, Abraham ősapánknak a fia lánya. Úgyhogy emiatt is akartam. Négy okot felsoroltam ott az avatáson, de nyilván csak a rossz nyelvek csak ezt az utolsót kapták föl.
És mi volt az, hogy ezt? Hogy
a... Igen, ugye ez a betérő zsinagógája.
Ez a betértek zsinagógája.
Igen.
Ide tessék betérni, mert ide, ez egy jó betérő.
Igen, akkor nagyon békés sziget volt ez szerintem a közélet, magyar zsidó közéletben ez a zsinagóga. A falon kívül az eddigi rabbi, összes rabbiknek a képe. A 125 év alatt...
Ez egy modern hely volt? Nem mindig neolog zsinagóga volt?
Mindig neolog zsinagóga volt, viszont ugye akartam ugye elmondani arra,
hogy... Borotvált arcú rabbikkal?
Hát, én,
te vagy az első nem borotvált arcú rabbi?
Nem, mindenkinek szakállal van képeken, kivétel a... Igen, egy kivétel talán, de hogy... De ismerek olyan képet róluk, amikor nem borotvált voltak. Így például a Domán főrabbinek az édesapja volt, és ott volt rabbi.
Ahogy borotvált volt, van, hogy éppen ezen a képen úgy...
Éppen, de mondjuk legtöbbik esivába járt a háború előtt, szóval az is egy tény. Illetve az, hogy csak öten voltak 125 év alatt. Az egy jó arány.
Öt rabbi volt a 125, a zsinagóga 125 év alatt összesen öt rabbi volt, és igen, végig volt rabbi.
Végig volt rabbi. Wow. Igen, és fél év volt bezárva a 44-ben.
Wow.
És
az egy nagy felelősség egy ilyen helyen rabbinak lenni.
De azt akartam hozzátenni az előző konzervatív hullámhoz, hogy a Tisza-Eszleri vérvád és a magyar antiszemita párt a parlamentben, ugye megjelenése, Istóczi Győző megjelenése után, volt egy ilyen konzervatív hullám a neológián belül is, és ezért a mi zsinagógánkban van mechice, és a bima középen van.
Mint egy ortodox zsinagógában.
Igen, mint egy ortodox zsinagógában. Szóval volt egy ilyen hátraarc, egy ilyen visszakozás az összeborulás.
Hát talán olyan olyan neológ zsinagógát Budapesten én nem ismerek, lehet, hogy biztos van, nem, sok budapesti zsinagógában nem jártam még egyáltalán, nem voltam például Újpesten. Egyszer voltam a Hősök templomában például, tehát hogy nem ismerem tényleg nagyon jól, de azért azt lehet mondani, hogy ha neológ módon is vannak építve, aminek a jellegzetessége az általában az, hogy a tóraolvasó emelvény az közel a fritzekrényhez van, kicsit a keresztény templomokra hajazva, ahol az asztal, vagy az áldozati oltár az közel van a nem tudom mihez, ott a templom végéhez. És hát általában van orgona, vagy sok neológ zsinagógában volt orgona, a nagyobbakban, a módosabbakban, Dohány utca,
igen.
Talán a Rubakban is, nem, az nem volt neológ zsinagóga, bocsánat. Újpesten is lehet, hogy volt orgona.
Volt. Vagy van egyéb ilyen megoldás,
zenei megoldás van.
És utána a mechice, az nem volt csak egy karzat volt, vagy egy külön női rész, női oldal.
De ma már egyik zsinagóga sem működik klasszikus neológ módon.
Nem.
Tehát mindenhol van mechica, mindenhol van elválasztó, különülnek a nők és a férfiak, talán a dohányban nem.
Nem, a dohányban is különülnek, a rabbi képzés különülnek, mechice nem mindenhol van ennyi. Mechice, mármint a térben való elválasztás van, függönnyel vagy bármifajta takarással,
vagy emelvénnyel
vagy van, eltakarással, nem mindig van.
Mondjuk a Frankelben talán ott.
Ott sincs.
Ott láttam.
Hát van egy rész.
Az talán a legliberálisabb zsinagóga minden közül.
Hogy vegyesen ülnek?
Egyszer voltam ott egy purimkor. Hát voltam ott többször is, de hogy voltam egyszer, hogy Purimus, ott hefker volt az egész, tehát free for all.
De
az Purim volt, szóval lehet,
hogy... Az Purim volt.
Aha.
Az talán Purim volt. Szerintem ott is betartják talán ezeket a különböző kereteket.
És akkor rá is kanyarodunk erre a kérdésre. A magyarországi, ugye volt egy, tudod mi érdekes? Volt két év, talán két-három évvel ezelőtt elindult egy kezdeményezés a magyarországi neológok, nem azt mondom, hogy a neológia, hanem a neológok részéről, konkrétan a Szombat nevű általam rémesnek tartott lapnak a hasábjain, de azért is álltam, mert hogy a neokonnak a konkurenciája, bár a neokon sokkal nagyobb és jobb is, de mégis. Szóval ez az én podcastem, Gábor, itt mindent mondhatok. Szóval, hogy a Szombat hasábjain elindult
egy, hogy is nevezzem, egy intellektuális beszélgetés, egy jó minőségű beszélgetés a neológia jövőjéről. Talán a Schweitzer Gábor volt a vitaindító, vagy ő írta az első írást, ha jól emlékszem, te is írtál benne, ha jól emlékszem. Horváth Jocó írt benne egyet,
igen.
Ő a Horváth József, ő a Mazsisz most a lelnöke. És lehet, hogy még voltak egy páran. Én úgy emlékszem, hogy te is írtál, lehet, hogy a Fröhlich is írt benne. A neológia, most tudom, jövőjéről, vagy útkeresés, inkább ez a jó szó, útkereséséről.
Több ilyen neki futás.
Ez miért halt meg?
Hát ez nem tudom, hogy ugye, talán két ilyen hullám volt, ahol ezt a témát boncolgatta a Szombat, és nem másra foglalkozott, vagy ha bevette ezt a vitát, vagy beszélgetést. Az egyik az avatásom után nem sokkal volt, ugye az avatásom az 17 őszén volt, különben egybeesett a dátuma a neológia 140 éves évfordulójával, és a dohány zsinóga 150 éves évfordulójával.
És ott volt szavatásod a dohányban egyébként?
Nem engedtek be a dohányba az avatást. A rabbi képzőbe kellett megtartanom negyed magammal, úgyhogy...
Az még Covid előtt volt.
Abszolút, úgyhogy
De nem vagy te ragályos betegség.
nem, valószínűleg nem csak miattam nem volt megtartva a dohányba, de előtte ugye két avatás, a Róna Darvas páros, illetve a
Radnóti Verő páros, azok még a dohányban voltak.
Mind a dohányban voltak. És az rendszerváltás után ez
volt a hagyomány.
Igen.
Amúgy, hogy mondjam, elég normálisan hangzik. Igen, logikusan hangzik.
Mindenki meg is tudtam volna hívni, akit szeretném.
Nem az van, hogy naponta hívnak.
Nem,
mi az a negyed magaddal? Ez mit értett, hogy negyed magaddal?
Hát, hogy akkor avatták föl a...
Ja, hogy négy másik, azt hiszem, hogy négy vendéget hívhattál.
Helyettes, mások avatásra is. Helyetteseké, rabbiké. És sajnos ez mindig az van, hogy eléggé a csapatjáték az ugye hiányzik sokszor a köreinkből, illetve az a probléma, hogy nagyon sokszor a hitbizományként van kezelve sok rabbi részéről egy zsinagóga. Szóval ugye én a Hunyadiban a kapitánya vagyok, a Hunyadiban az enyém. És nem mindenki így áll a zsinagógájához.
És sok neológ rabbi meg azt gondolja, hogy ez az ő temploma, és ott ez az ő teritoriuma.
Hát igen, szóval mindenesetre én ugye egy megbízott, felkért szolga vagyok, aki kormányozom azt a hajót.
Régebben, egyébként mondjuk a 90-es években, ez nem is volt nagyon régen, még a mi időnkben, amikor mi elkezdtünk vallásosak lenni, akkor hagyományőrzők lenni, akkor még pakolták a neológ rabbikat, tehát például Radnóti kollégád az volt Miskolcon, volt Újpesten, volt a Nagyfuvarosban, ja, mire kikötött ide,
igen,
tehát
igen,
hogy
ma már
inkább...
Nem, hát mondom, hogy ugye mondjuk avatása előtt is már volt legátusba lehelyezve ide-oda-amoda. Ez mondjuk egy jó dolog, hogy a rabikat kipróbálják, ahogy helytálljanak, illetve ott pótoljanak, ahol nincsen senki, és rabbi hiány van évek óta. Úgyhogy ez is volt, de valóban 90-es években sokkal erősebb volt a világvezetésnek az a fajta, hát ilyen sakbábúzós metódusa, ahogy különbözőben működik a katolikus egyház, nagyon sok papismerősemet hallottam, hogy így ott vagy még?
Pakolgatják templom
közben. Ez még egy nagyon erős gyökértelenséget okoz, nyilvánvalóan egy...
Ez egy háború stratégia. A kitelepítés az egy háború stratégia. Ugye ezt csinált a Sanhériva, a zsidókkal az első szentélypusztulások, aztán Benesi meg és a többiek. Igen,
igen. Szóval...
Tehát, hogy ne verjen gyökere túlságosan valaki.
Igen.
Mondjuk így nehéz közösséget
építeni. Egy katolikus papnál náluk ez egy külön probléma. Megelőz, hogyha igen, de azért nálunk építkezni így nagyon nehéz lehet, úgyhogy ez nem bánom, hogy nem a 90-es éveket.
És oké, akkor most beszéljünk, akkor térjünk rá a tárgyra.
Jó.
Neológia útkeresése. Elmondom az én percepciómat, jó? Nem vagyok szakértő a témának, bocsinált a történész vagyok, és nem ismerem jól a neológia történelmét, vagy történetét. Én úgy gondolom, és felütésnek annyit mondok, én úgy gondolom, hogy a neológia, mint mozgalom, ami egy zárványmozgalmat, én zárványmozgalomként tartom számon, mert nincs betagozódva egyik nagy mainstream irányzathoz sem, ugye az Amerikában van reform, jellemzően van a reform, a konzervatív, a rekonstrukcionista, az egy mini-mini mozgalom, most már gyakorlatilag nincs is, a konzervatívok is egyre kevesebben vannak, de van a reform, és hát van az ortodoxia, aminek van nyilvánvalóan 100 000 ága. És a neológia valahogy egyikhez sem, van amihez közel állt, de azt hiszem egyszer úgy fogalmaztál, hogy úgy mondtad, hogy mi neológok ortodoxnak akarjuk, vagy azt szeretnénk, hogy az ortodoxok elfogadjanak minket, mint nem tudom mik, de ehhez képest meg, tehát mindig próbáltok az ortodoxokhoz tenni a mércét, és aztán mindig pofára estek, már bocsánat a pestés kifejezést, de mindig csalódtok, mert nem. És ahhez képest te úgy proponáltad, ha jól vettem ki a szavaidból, te úgy proponáltad, hogy sokkal helyesebb lenne egy saját utat járni, semmint valakihez méreckedve nézni magadat, akár reformhoz, akár ortodoxhoz, de főleg ortodoxhoz.
Valóban mondtam ilyeneket, ugye sokszor ugye szinte az élőbeszédet lekövető csettelések, illetve
komment
háborúban hangzottak el ilyen mondatok részben, valóban mondtam ilyesmit, és ott azt szoktam mondani, amikor keményebben akarok fogalmazni, hogy a neológia az a vallási irányzat, amely két órára az istentisztelet erejére mindig ortodoxot játszik, és különben nem, de alapvetően a híveink nem lettek megkérdezve arról, vagy a magyarországi átlag zsidó nem lettek megkérdezve, hogy mit tud, mit akar és merre menne szívesen, hanem van egy kommunikáció kifelé, mondjuk a rabbik részéről egy szint, egy világlátás, egy bármi, amit mondanak úgy, hogy nem akarják, vagy nem gondolnak bele esetleg, nem számítanak a visszacsatolásra, vagy nem része a kommunikációnak.
Nem azt gondolod, hogy nem elég demokratikus a...
Nem. Azt mondom, hogy ha Amerika úgy működik, mint az amerikai közösség, a mi közösségünk is, hogy a közösség fizet és tart el minket, akkor nyilvánvalóan sokkal kíváncsiak lennék, hogy mindenki arra, hogy mit gondol.
Igen, ez egy felülről lemondós rendszer a Magyarországi.
Igen, és emiatt mindenkit sújt, és nem véletlen az olyan kisegyházak, amik nem kapnak állami segítséget, sokkal másképp pörögnek, és a hívek is sokkal inkább elkötelezettek, mint máshol csak fogyasztanak inkább. Legyen az katolikus, legyen az református, vagy neológus, stb. Úgyhogy én ezt mondtam talán, amit most felemlegettél, hogy sajnos nincsen, nem vagyunk betagozódva sehova sem, büszkék vagyunk arra, hogy nem vagyunk betagozódva sehova sem.
Szerinted ez egy hiba, ez egy mulasztás?
Szerintem ez egy történelmi szituáció, ami Magyarországot...
Na jó, de ezen lehet változtatni, nem? Vagy nem gondolom, tehát, ha rajtad múlna, akkor a neológia betagozódna valamelyik nemzetközi mozgalomba?
Hát,
mit jelentene ez azok számára, akik nem tudják? Az én olvasatomban mit jelentene ez? Azt jelenteni, hogy ezeknek a mozgalmaknak vannak irányelveik, van teológiájuk, optimális esetben a reformat, azt viszonylag a reform teológia összefoglaló könyv, az a világ egyik legrövidebb könyve egyébként, de láttam már ilyet, egy füzetecske.
Amit én gondolok, az, hogy volt egy ív, ami a magyar monarchiában kifejlődő magyarországi zsidóság ráment, amire tudom, kisebbsége volt még, kisebbséget alkotta ez a neológ, később neológá váló közösség az 50-es években, 1850-es években, amikor megépítette a dohányt, akkor volt kicsi, és az első világháború kb. Már 60 vagy 50-60% körül mozgott, valami, akkor már a Nagy Magyarországon volt 1 millió zsidó, ott már valószínű ők voltak az 55% mondjuk. De megtörtént az első világháború, megtörtént a Trianon, és az a rendszer, az a termékeny talaj, ami az a búra, ami ott a monarchia jelentett, az megszűnt. Ránk szakadt a Trianon két világháború közötti világ a zsidó törvényestől, mindenestől, hogy óriási pofon volt főleg a neológiának, hiszen ő akart asszimilálódni. Jött a holokauszt, jött a kommunizmus, sosem lehetett ezt kibeszélni, és 90-ben, amikor kiolvadt minden, akkor büszkék voltunk, hogy milyen unikálisak vagyunk, de az az ívről lemaradtunk, ami Mendelssohnnál elkezdett ív, azon rajta volt az is, hogy igen, esetleg későbbi korokban ugyanúgy, ahogy a 10-es években kapta meg mindenhol a nők mondjuk a szavazati jogot, vagy lettek egyetemi tanárok, vagy egyetembe mehettek nők, és azért lettek Margaret Thatcherök és Golda Meirek a 70-es években, mert akkor már volt két generáció nőkből, akik jártak egyetemre. És hogy ezt az ívet, ugyanúgy, ahogy mi is bemehetettünk zsidók a közösségbe is lettek jogaink, úgy a nőkre való jogi kiterjesztés is megtörtént, és ezt már nem képezte le a mi áramlatunk, de a többi hozzánk hasonló áramlat Amerikában,
vagy
de főleg Anglo-Szász világban, mert ott ugye a holokauszt, ahol nem érődött semmit, mint a holokauszt, ott ezt leképezte, és megtörtént a 70-es, 80-as, 90-es években. Különben nem tudom, hogy hova tartozunk mi, de az tény és való, hogy a nagy öregjeink a 90-es években gondoskodtak arról, hogy belépjenek, és az újonnan felavatott rabbiaikat beléptessék az American Conservative mozgalomba, ugyanak tagja volt a Schweitzer, a Thomann főrabbi, tagja a Fröhlich Robert, aki nem is olyan régen kapott tőlük díjat, olyan bizottságot kapott díjat, amiben vannak női rabbik is. És a többi. És nem tudom, a Verő Tamás főrabbi, a Radnóti főrabbi, a Darvas főrabbi is.
Hát mindenki főrabbi. Miért mindenki
főrabbi? Én nem vagyok főrabbi.
Szégyeld magad. De még lehet. Mindenki főrabbinak születik, csak van, aki tovább tanul. Tartja a régi vicc. Bocsánat.
Úgyhogy nem tudom pontosan, hogy hova tartozunk. Az biztos, az is egy plusz csavar a mi esetünkben, hogy mindenki, aki 90 előtt lett fölavatva, ez megint egy határmesdje, amit mondtunk 50-esek alatt, és a 90 előtt avatottak, mindenki szinte érte egyik ortodoxságból származik.
Gondolsz például a Lövi Tomira, vagy az áldott emlékű Deutsch Robira.
Igen, Deutsch Robira főrabbira, mindenki főrabbi, de nem csak a Schöner főrabbi rektorúra is, és gondolok itt a Domán főrabbi, és mindenki
ortodoxságba.
Mindenki ortodoxságba.
Na jó, de akkor ezt lehet mondani, hogy minden neológ azért lecsúszott ortodox?
Nem, azt nem tudom, hogy ki miért lépett akkor annó abba a pályára kényszerből, vagy azért, mert nem volt szabad szombat.
Én azt tudom, a Lövi Tominál, meg a Deutsch Robinál, annó szegény Isten nyugosztalja. Ha jól emlékszem, ugye mind a ketten ortodox családba számítok, a Lövi Tomi most full ortodoxban nyomja, Boróparkban lakik, tehát full ortodoxban nyomja, és Budapesten is mindig ortodox volt.
De ez benne furcsa, olyan, hogyha...
Nem csak azt akartam mondani, hogy a kommunizmus alatt nem volt egy zsidónak Magyarországon nulla esélye volt, hogy bemenjen mondjuk egy egyetemre, és tudjon szombatot tartani.
Igen,
kommunista szombat volt, meg dolgozni kellett, meg stb. És akkor a rabbi képző volt az egyetlen hely, ahova tudott menni egy zsidó, akinek fontos volt a sabát, meg az ünnepek.
Egy esetleg von Fonhaus, ahhoz két évvel már előre bejártni a többiek. Szóval így,
igen. Ez volt a városi legenda, igen, erről, például erről a két emberről, hogy kerültek a rabbi képzőbe. Ez volt a kommunizmus alatt, mint zsidó intézmény, ahol tudta tartani a vallásodat, és aztán valamennyire el...
De most a két emberről beszélünk, akik a 60-as éveikben járnak. Én is a Fröhlich Robertot venném csak példának, ő egy bő tízessel fiatalabb, még ő is kimondta a velem való egyik vitában, beszélgetésben, vagy amikor nálunk volt a zsinagógában, pont az Oberlander után vendég, Covid előtt, először volt
az Oberlander Covid, rabbi után, igen.
Igen, ő is volt nálunk vendégségben,
akkor egy
kerületben
vagyunk. Nagyon jó volt
vagyunk. Kimondta a főrabbi is, Fröhlich Robert, hogy ő mégis, ha nem lett volna vasfüggöny, akkor nem megy. De nem megy a neolabbi képzőbe. És nyilván, hogyha gondolj bele, hogy milyen ideológiai támasz az, hogyha mindenki valahol, vagy a rabbi karakter nagyobb része, nem arra, nem, hát igen. Szóval, és pontosan ez történt a neozsinagógákban, megjött mindenkinek a rokona, Nébrákból, Boróparkból, Antwerpenből a rendszerváltás után, és akkor Numáze, hol van a mechice, mi az a organa, szóval mindenkinek ilyen tudathasadása lett.
Na jó, de mert senki más nem ment a rabbi képzőbe a 60-as években, persze. Csak az, aki ortodox családból jött, mert aki neológ családból jött, az már régen nem volt vallásos és vegyes házasságban élt. Vagy nem akart vallásos pályára menni. Vagy nem akart volna vallási pályára menni, mert azért a 60-as években, hogy valaki rálépjen erre a pályára, hogy egyházi funkció, azért az nem volt se egy életbiztosítás, sem pedig egy túl nagy perspektíva.
Igen.
Legyen ez zsidó, vagy keresztény.
Igen. Én viszont valószínűleg még arányokat is vesszük a megmaradt zsidókból és a vallásnak maradt keresztényekből, még így is valószínűleg sokkal többen maradtak vallásos keresztények a 60-as, 70-es években, mint ahány vallásos zsidó maradt a holokauszt után, vagy 56 után Magyarországon. Szóval egyszerűen csoda, hogy megmaradt a rabbi képzés, működött. Végülis a vasfüggöny mögött ez volt az egyedüli kép intézmény, hogy még ugye jöttek ide, még Birobidzsánból is tanulni.
Igen. Én úgy veszem észre, hogy a mai neológ rabbikar, talán nem egy nagy felismerés a részemről, de durván ketté van szakadva, egy durva szakadás van. Vannak ilyen videóitok fönt a Facebookon, Pilpul névre hallgatnak, ennek talán hat szereplője van, te is néha vagy benne, nem túl gyakran.
Még csak most azokat
adják. Azok a világunkban régebbieket leadják, föl van véve már, gondolom, a dobozban van egy csomó. Hát ott nem szerepel mondjuk egy Verő Tamás, nem szerepel egy Fröhlich, nem szerepel egy, egy Kardos, nem szerepel egy Schöner, nem szerepel, tehát és még sorolhatnám, nincsenek túl sokan, mert az egész neológrafikában nincsenek túl sokan, de hogy úgy néz ki, hogy van egy, úgy néz ki, hogy van a világi vezetéssel szimpatizáló, vagy a világi vezetéssel elfogadható, vagy akár jó kapcsolatot ápoló, most a jó kapcsolatot, ki ápol jó kapcsolatot a világi vezetéssel, Radnóti ápol jó kapcsolatot a vezetéssel, Kendrus ápol jó kapcsolatot a vezetéssel, Deutsch Peti ápol jó kapcsolatot a vezetéssel, te szerintem a te kapcsolatod a vezetésed, ez lehet, hogy erről majd beszélsz, a te kapcsolatod szerintem, hogy mondjam, felemás, vagy hol ilyen, hol olyan, mert egy rebellis srác vagy, tehát hogy te egy szókimondó srác vagy. És akkor úgy látom, hogy vannak a kegyeltek, azok szerepelhetnek ebben a filmben, ezekben a filmekben, és akkor vannak a renitensek, akiket meg azzal büntetünk, hogy nulla támogatást adunk nekik kommunikációban, még azt a keveset sem, amit mondjuk ti kaptok, mert ti se kaptok túl sokat, de azt a kevés támogatást, amit kapnak, ami van kommunikációban a mazsízléséről, azt sem adják oda azoknak az embereknek, akik nem ápolnak jó kapcsolatot vezetéssel. Bocs, hogy ilyen hosszan felvezettem föl. Ez így van? Szerinted? Rosszul látom?
Ezt inkább ilyen madártávlatból kéne nézni, még magasabbra kéne repülni, mert bármifajta törésvonalat föl tudsz vázolni, hogy kik vannak ilyen vagy olyan színbe, stb. Feltüntetve. Az igazság az, hogy vannak csatornák, ahol, hogyha azon keresztül kukkantasz be, akkor teljesen más látsz. Az elmúlt 30 évben kialakult ez a bizonyos hibrid önkép. Zárvány, illetve egy unikális magyar valami, ami csak a 20. század szörnyűsége miatt lett unikális, különben teljes mértékben korábban egy sinem volt rajta, mint másokkal együtt. Illetve ez a bizonyos a 60-as, a Kádár korszakban kiment rabbinak típusú ok miatt, illetve kik voltak helyzetben 90-ben, és az akkori erőviszonyok kialakulása az egy komoly tényező volt, kikerült ide-oda-amoda, és ez már csak az idő eltelte miatt, illetve az arányok, amiatt is, hogy kipróbáltuk 30 évig egy utat, és annak az eredményei nem biztos, hogy látjuk, hogy esetleg nem felül győztesek. Aki változást akar, jóra, rosszra, egóból, vagy meggyőződésből, vagy küldetéstudatból, azok automatikusan beleütköznek olyan akaratba, más elképzelésbe, vagy pozícióféltésbe, amiből esetleg lehet.
Tehát akkor azt mondod, hogy a két csoport, az egyik a változáspárti, a másik a neológokon belüli konzervatívabb, és itt most nem vallási irányzatként, hanem mondjuk ideológiaként.
Aha. Így sokkal inkább így ábrázolnám, vagy hogyha ragaszolunk valamifajta törvényhez, mezekhez és csapatokhoz, vagy valami máshoz, hogy egyszerűen a jövő, az elmúlt 30 év fényében eddig szerepelt és feladatot, komoly pozíciót ellátó emberek, ez most is ismer, hogy vagy az elképzelésé, vagy pedig maga a pozíciója.
Na jó, de okay.
Miatt ragaszkodik,
értem, a világos, megszokott. Értem, akkor. Világos. Értem. A kérdésem viszont az, hogy a világi vezetés azoknak az embereknek, akik nem... Ugye a világi vezetés az hiperprogresszív, kerülöm a reformer szót, mert a reformert mint újítót gondolom, nem mint vallásirányzatot. Tehát a mai világi vezetés, az én véleményem szerint, én ismerem Heizler Andrást, Kunos Pétert egyáltalán nem ismerem, mármint ismerem, de nem beszéltem bele életemben három mondatnál többet, de én nagyon jól ismerem a mai világi vezetés szellemi holdudvarát, azt a triumvirátust, aki a passzát szelet fújja a Síp utcában. Ez a három ember, ez Heizler András, Horváth József és Radnóti Zoltán. Ez a három ember fújja a passzát szelet a Síp utcában. Ebből a három emberből mindegyik, mi a jó szó? Azt akartam mondani, radikálisan vallásellenes, de hát mondjuk a Radnóti Zoli mégiscsak, azért ezt nem lehet mondani, nem, Zoli, nem. De a Heizler abszolút vallásellenes, a Jocó pont nem, a zsidóságot, mint, és itt most nem érfértésleges, nem feltétlenül, mint negatívum mondom, mint kulturális, mint nemzeti, meg hasonló érzelmi okból látják a dolgot, csak mégis egy egyházat vezetnek.
Ugye kialakult az a világ, különben középkori és régebbi hozadéka van ennek, hogy ugye a közösségben a rabbik, ugye ez egy különbség mondjuk ortodoxok, haszidok és általában a középkori megszokott világ között, hogy egy közösségnek a rabbiát meghívja, alkalmazza és esetleg elküldi, vagy pedig a rabbinak van egy közössége, amiben ő totum factum. Ugye a neoló közösség, különben ugye a francia modell, a konzisztoár napoleoni mintájára egy ilyen csúcsszervi alakult át, és ott a mecénatúra adta a tőkét ahhoz, hogy működjön az egész. És
evidens, hát a régi hitközségi elnökök mind milliárdosok, mind mágnások voltak.
Igen. És hogy enne, ez az erős világvezetés, ez ennek az örököse.
Mármint az a tény, hogy a világi vezetés ilyen ennyire, erős.
Igen, ez teljesen másképp működik esetleg, mint más közösségekben. Ez a történelmi előzménye, illetve amit mondtam, hogy ha már megnevezted őket, akkor muszáj valamit mondanom a védelmükben is, hogy mind a két elnök, illetve az elnök helyettes, vagy a alelnök is szerintem a mai, szóval Halevaj, bárcsak mindenki ennyit lenne a zsinagógában, mint ők. Uh-huh. Szóval egyszerűen gondolj el abba, András, Jonatán, hogy
puff, egy rossz pont.
Rég reflexek.
Mind a két nevem hivatalos, úgy van beírva az útlevelem. Megyeri András, Jonatán. Nem szégyellem egyiket sem. Igen.
Szóval annyi, hogy általában hétvégenként 1000 ember jár le az összes zsinagógában Magyarországon. Jom Kipurkor 3500. És akkor most mondjuk ki a 10.000-ből, a 40.000-ből, a 100.000-ből, a 160.000-ből. Uh-huh. Szóval nagyon
szerintem kevés.
Kevés, borzasztó kevés, megszégyenítően kevés. És hogy a megnevezett két úriember, akik azt mondod, hogy nem érdekli őket, ez messze nincs így. Inkább csak azt mondanám, hogy talán ők is a maguk módján arra törekednek, hogy történjen valami, mert az ezres szám, amiben ugye benne van a ortodoxia és a reform minden egyes ága, akik úgy lejárnak szombatonként egész Magyarországon, és ez valószínűleg nincsen ezer fölött, hogy ez történjen valami, és esetleg csak nem így fogalmazzák meg, hogy én megfogalmaztam, hogy 30 évig volt valami, lehet, hogy rosszul csinálják, hogy rosszul fogalmazzák, vagy rosszul kommunikálják, de szerintem őket is ez mozgatja, mert akkor hogy fog kinézni a következő 30-60 év? Szóval egyszerűen,
tulajdonképpen azt mondod, hogy ők úgy gondolok, ők is azt szeretnék, ha több ember lenne a zsinagógákban, és a zsidóság megélése az, nem is tudom, aktívabb legyen. Szerintük a régi módszerek nem működtek, mert hogy látjuk az eredményét, 1000 ember van a zsinagógákban.
Ők nyilatkozták,
így lehet látni. Ezért valószínűleg új módszerekhez van, újszerű módszerekre van szükség. Ebben még alapvetően nem volna feltétlenül probléma. A kérdés csak az, hogy csinálsz-e fából vaskarikát új módszerként, azaz megerőszakolod-e a vallást olyan módon, hogy olyan módon erőszakolod meg a vallást, amitől elveszíti a jellegét. Uh-huh. Azért, tehát mindig azt szoktam mondani, amikor tehát a zsidóság egy nagyon kemény vallás, ez nem egy vallás, ez egy életvitel. Ez egy 0-24, 7/24-es elfoglaltság. Az ember akkor is zsidó, amikor a hálószobájában van, lehúzott redőny mellett, akkor is úgy kell éljen, mint egy zsidó, és úgy kell viselkedjen, mint egy zsidó. És mindig mondom, hogy persze, nagyon jó a sólet, meg a gefilte fish, meg a Havana Gila. Ez szuper. És aztán jön a Jom Kippur, meg a Tisza B'Av, ami viszont kőkemény. Tehát, és kőkeményen elvárásokat támaszt az ember felé, nagyon leegyszerűsítve, de nagyon komoly elvárások vannak az ember felé. Ezt nem tudod sugarcoating, ezt nem tudod becsomagolni egy olyan csomagolásba, hogy ez a spirituális csomagoláson túl, mert az nagyon attraktív. Mire próbálok kiukadni?
Értem, de...
Tehát ha kiveszed a Jom Kippurt, kiveszed a Tisza B'Avot, meg kiveszed mindent, amit nehéz, meg az, hogy keressél magadnak egy zsidó házas párt, hogyha fontos, hogy a gyereked zsidó legyen, ha kiveszed azt, hogy a nők ne szexeljen az ember otthon csak egy hónapban 10x napot, mert az Isten ezt akar, tehát ezeket mind kiveszed, akkor nem marad se, akkor marad a Havana Gila meg a Hóra szarvason, ami viszont nem a zsidóság.
Mi egy csomagot örököltünk meg, ők is egy csomagot örököltek meg. A csomagot úgy hívják, hogy a magyarországi zsidóság, a 60-as, 70-es évek, 80-as évek vegyes házasságait nem ők produkálták, vagy igenelték, vagy támogatták, és szerintem...
A mostaniakat támogatják?
Nem támogatnak, semmi, nem
esküdtem. De hogy is nem?
Nem.
De?
Nem.
Figyelj, én ide jártam a 14. kerületbe, a Bécs Állam zsinagógába. Bocs, hogy szabadba vágtam. Itt minden héten, minden szombaton volt, szinte minden szombaton volt, legalább 2-3 hölgyemény, akik zsidó nevet kaptak, úgy, hogy nem láttuk őket soha előtte, meg soha utána. Azért, mert a fiúnak az újlipótvárosi anyukája az harakirit követne el, hogy hazavinne a srác egy Krisztinát, szép szőke Krisztinát, és akkor csinálunk a szép szőke Krisztinából egy zsidó Krisztinát, azért, hogy az anyuka ne kapjon szívrohamot, de attól még az a Krisztina nem lesz zsidó, mert hogy soha, mert hogy ez számára nullát jelent azon túl, hogy egy rabbi fogja őket összeadni egy kupa alatt. Ez szerintem a vegyes házasság proponálása.
Hát proforma nem. Mert, hogy így
meg, de de jure viszont igen.
Hát még de jure sem, szóval alapvetően megtörténik a váltás, de hát nyilvánvaló, hogyha a felületes, akkor az nem túl jó, de én nem voltam a Vécsalamon, úgyhogy ebből a szempontból, amikor én ott voltam egy évet, amikor segítkeztem, akkor én nem láttam ilyen semmifajta
gyorsbetérés,
de
azért említem a Vécsalamot, nem akarom ki single out, hanem azért, mert a Radnóti Zoltán végzi a betéréseket Magyarországon, és ez az ő temploma, tehát hogy
és nyilván ott landol mindenki. Hogy kb. Mennyi betérés történik, neoló betérés történik egy évben, szerintem nem történik 50-60-70-nél több egy évben.
Szerintem ez körülbelül egyébként, én 100 körül mondanám, de körülbelül annyi.
De hogy...
Hát de ettől nem lesz több zsidó. Tehát lehet, hogy kolnidrékor, vagy széder este, de minden sábátkor egy.
Igen, valóban attól nem nő a közösség, ebből is eddig nem nőtt a közösség attól, hogy a betérteink, az akik évente betértek 60-100, az nem most nincsenek feltétlenül jelen a közösségeinkben. Ennek különben az is a lényege, vagy egyik oka, hogy ugye azért azt is látni kell, hogy azért, hogy realisták legyünk, hogy a betérteknek általában a fele, és így hasra ütök, de kb. A fele, Zerat Israel,
apa jágon mondjuk zsidó, van egy nagy szülője.
És akkor így rákeményít, hogy akkor minden oldalról véd vegyen, és ellen legyen fogadva, és egy részük pedig ezt mondjuk a Aliyah előtt teszi meg. Szóval, hogy így nagyon sokan rendezik a pedigréjüket, mielőtt aliáznak, úgyhogy így, vagy izraeliek.
Jó, azt én értem, hogy ugye azok számára, akik nem tudják, Izraelbe lehet aliázni neológ betéréssel. Igaz, hogy Izraelben házasodni nem lehet neológ betéréssel. De nem. Állampolgárságot lehet kapni.
Nem, de az is igaz, hogy létezik az a európai bürokráciához nagyon szokott, hozzászoktatott zsidóság, amelyik tényleg ott is produkálja, de nagyon sok marokkói, algériai vagy iraki rabbi így simán, hogyha odamész hozzá, és ott vagy zsinagógában összeházasít még neológgal is, de persze úgy nem tudja, rá se kérdez azért,
mert nem téma. Mert bele se gondol.
Nem bele se gondol, mert a régi leosztás szerint az nem fordul elő, aki
hát főleg a keletiek nincsenek hozzászokva a vegyes házasságokhoz.
Illetve annyira a férfi dominál, meg az, hogy ha a nő akarja, akkor ha akarja, akkor, szóval, hogy így...
Értem.
És úgyhogy szóba kerül az, hogy így betért, többé, nem kérdez, hogy milyen betérése van. Uh-huh. Szóval így nem is gondol bele, illetve nem téma, mert hogy van egy ilyen keleti megértő lazasság, szóval Észak-Afrikában nem volt meg az ütközés a felvilágosodás környékén.
Tehát a felvilágosodás nem történt meg gyakorlatilag.
Hát,
elfelejtett megtörténni, nem, kis túlzással.
Nem, a 19. században
mert aztán megtörtént, mert a franciák meg
oda vittek az iskolákat, és hogy a francia-angol iskolákban jártak gyerekek, és úgy jártak, több ilyen is szólít hallottam Bagdadból meg Marrakesből, hogy a rabbinak a szakállát csókolgatták, de szombatot után elmentek uszodába. Szóval, hogy nem volt az a clash, ami miatt haragudtak egymásra. A rabbi többet engedett, ők meg még akkor is szerették, amikor nem voltak annyira valósak.
Jó, de most a keleti zsidóknál ez azért is teljesen másként alakult, mert ők egy olyan társadalomban éltek, ami jellemzően muszlim társadalomban, a muszlimok lényeg, ők is szabályrendszer szerint élnek, az ő vallásuk is a kereszténységgel ellentétben viszont a zsidósághoz hasonlóan szabályrendszer, még akkor is a zsidósághoz képest jelentősen, sok helyen jelentősen lazább, de mégis van egy szabályrendszer, és azok a közösségek tradicionálisabb. És ahogy a jiddis mondás tartja, bizony Krisztuszach az a jiddicach, ahogy van a keresztényeknél, úgy van nálunk is, ahogy a többségi társadalomban van, úgy van nálunk is.
Igen, ez
Tunéziában nem tudtál, vagy Irakban nem tudtál, vagy Bagdadban nem tudtál nem vallásos zsidó lenni, mert az összes szomszédod vallásos volt, csak muszlim. Ők mentek a mecsetbe, te meg otthon maradsz?
Nem tudom, egy mazsiakkal egyszer beszélgettem, aki azt beszélte, az apukájára Bagdadból származott, 60-as, 50-es évek világát adta vissza, még pont mielőtt aliáztak, hogy ő előre fizetett és hazavidette magát kocsival.
Kijátszott a
szabályokat. De hogy a lényeg az, hogy nem volt már Márathájn, hogy mit szólnak hozzá többiek, ha látják. Taxival ment haza szombaton, csak állathúzás, nem motor. De ugyanígy az a fajta jó módszer, azt ne felejtsük el, mint tudom, hogy Alexandriában vagy a Kairóban hamarabb volt opera, mint Budapesten. Az, hogy nekem volt ismerősöm, osztatásom Netanyáról.
Nem tudtam, hogy hamarabb régebben volt opera, mint Budapesten.
Igen. Hogy mit tudom én, két emeletes ismerősöm, akinek a nagypapája onnan származott, Baszrából, Dél-Irakból, hogy két emeletes házuk volt, medencével orvos volt. Szóval, hogy így nagyon, nagyon világi, sokkal inkább volt nyugatias az arab világ a 20-as, 30-as években. Vagy
Mint most.
Igen. A tendencia ott is van egy ilyen csalatkozás a modernben, és egy elfordulás a válaszok miatt a múlt felé.
Én úgy voltam, amíg lezárhatjuk, vagy még egy kicsit beszélünk erről a betérés sztoriról, mert ez egy vitapont közöttünk. És úgy így is fog maradni azután a beszélgetés után, és szerintem hiszem, hogy meg tudjuk, vagy meg akarjuk győzni a másikat. De én annak idején azt mondtam Radnóti Zolinak, amíg a futószallagon történt, én futószallagos betérésnek hívtam, emiatt kaptam hideget, meleget, én azt mondtam neki, hogy mi manapság, hogy a Talmud mondja, bármilyen irányból nézzük, ez nem jó. Ha azt mondjuk, hogy a neológ betérés az nem egy valódi betérés, nem számít semmit, csak egy papír, annyit ér, mint a papír, amire rá van írva, akkor ugye nincs miről beszélni. Ha viszont azt mondjuk, hogy ez egy legális betérés, azzal nem teszek jót annak az embernek, aki tegnap is megette a sajtburgert, és azután, hogy betér, azután is megeszi a sajtburgert, eddig megehette, mert nem volt zsidó, most meg már nem eheti meg, mert zsidó, de megeszi. Tehát nem teszek neki szívességet, mert mostantól minden alkalommal, amikor szombaton autóban ül, rágyújt a cigarettára, sajtburgert vesz a szájába, vagy akár tréfli csirkét, akkor büntetést kap érte, mert most már zsidó, ha azt mondjuk, hogy a betérés szám. Tehát nem teszek neki szívességet vele. Kinek teszek vele szívességet? A nagymamának az Újlipótvárosban, aki így akkor egy kicsit megbékél majd a szőke választottal.
Figyelj, hát én azért... Az én tapasztalatom, ugye nálam nagyon kevesen térnek be, és általában ugye én csak a kapuig kísérem, a Bédin kapujáig, vagy a utolsó egy hónapban már mástra bízom a felkészítést, sőt, küldöm is a...
Szerintem ez nagyon jó, ez egy borzasztó nagy felelősség.
A betéreket általában küldöm is, hogy minden zsinagat járjon körbe, az előbb küldöm őket ortodox és Chabad zsinagába is, hogy mondván, hogy nem csak hozzám térnek be, hanem az egész zsidó közösségbe betérnek, hogy így lássák, hogy az egészet, minden rabbit, minden közösség. Átlagban nálam különben ilyen két év minimum, ugye az idővel szoktuk, az idővel pótoljuk azt a fajta közelséget, ami a régi világban, amikor az ember halállal játszott, amikor azt mondta, hogy be akar térni, hogy és nem. Egy-két hét alatt, vagy egy-két óra alatt is néha.
Ezt mondja Rambam, majd ez azt mondja, azonnal be kell fogadni, mert az életével játszott.
És kicsit a nehezekből, kicsit a könnyűkből elmondom, és igen.
Kalokkehamura.
Igen, és ez a két óra, két hét nyúlik meg, vagy az együtt lakás, amikor az ortodox család együtt lakszik az ember, és látják, elnőrzik, és látják, hogy komoly. De ez nyúlik el két évre, vagy másfél-két évre minimum, hogy...
De azt mondd el nekem, Gábor, hogy én ismerek neológ betérteket, sokat, ahogy említettem, a Bécsalomba jártam évekig, mert itt lakom, meg elért egyen, és ez volt a gyalogtávos egy zsinagóga. Nagyon sok neológ betértet ismertem. Az egy kezemen meg tudom számolni, de jó lehet, hogy egy kicsit segítségül hívok néhány újat a második kezemről. Azokat, akik szombattartók és valamiféle kósársági mércét tartanak, olyat már még kevesebbet tudok, akik mondjuk tahárát mispachá, tehát családi tisztaság törvényeit betartják, az szerint a sulchanárok szerint, amiben elvileg a neológok is hisznek. Tehát oké, hogy 100 ember van, ez 10 év alatt 1000 ember, 1000-ből 8, nem egy jó arány.
Nem tudom, hogy mennyi volt a betétek száma, biztos, hogy nagyon, nagyon, nagyon nagy baj, ugye nyilvánvalóan a felelősség az, ugye, és ugye kinek az oldalán pattog a labda.
Ki kapja a büntetést azért, amikor megeszi azt a sajtburgert, a első adandó alkalommal az, akit tegnap betérítettek?
Valószínűleg rambamisták szerint a betérő, valószínűleg kavaristák szerint az is, aki betérítette. Szóval a misztikusok ezek kiterjesztik a felelősséget, és áthárul arra is, aki...
Te olyan igen. Diplomatikus válaszokat tudsz adni.
De viszont én nem én csak a Kazinczy utcából, ahol pontosan még a régi világ, sokkal inkább az ortodox világ él, ahol tényleg az van, hogy egy megbízható ember mondja, hogy ő egy jó fiú, vagy olyan családból van, csak nincsen papír, stb. Én nem tudom, többen gyűlök humrát láttam a Dobutca Kazinczy környékéről is, akikre később 10 évvel találkoztam vele, 5 évvel is, ugye...
És látod, hogy nem.
Igen. Bácsúvákkal is, és utcára jött betérőkkel is, akik ugye Zéroról tértek be zsidóságba. És nyilván sokkal kevesebben volt, hogy arány lehet, hogy még nyilván valószínűleg nem olyan rossz, mint nálunk, hiszen igen, de ezzel valamit kell kezdeni, ami
akkor az kell, mi hiányzik? Utógondozás? Akkor az kéne, hogy van előgondozás, egy 2 éves, 1,5 éves, 1 éves, van akinek 3 hónapos folyamat, mert terhes, ilyet is láttam, kérlek hidd el nekem, de utógondozás, akkor kevesebb van. Tehát onnantól elengedjük a kezét, vagy elengeditek a kezét, és hívogatjátok, hogy gyere zsinagógába, de ez itt...
Nem, ugye van, Rambam azt mondja, hogy meg lehet térni Istenhez pahadból és ahavából. És, ugye, nem,
félelem és szeretet.
És általában minden szempontból a mai korszak általában a szeretetet hangsúlyozza csak, és a félelmet nem. És szerintem az ijesztés, vagy a megfélemlítés, vagy az, hogy így nana, az valószínűleg elmarad a kommunikációból. Uh-huh.
Tudod, azt nem tudom, hogy tudod-e, de a Chassid filozófiában a Yirat Hashem, az Isten félelem, az az Ahavat Hashemnek, az Isten szeretetnek egy továbbfejlesztett változata, egy következő lépcső. Aha. De elmondom, hogy miért. Aha. Miközben igaz az, amit mondasz, ugye, hogy az általános vélekedés, hogy a tiltó parancsolatok azok a félelem, ugye azokat ne csináld, mert féled Istent, a cselekvő parancsolatok pedig az Isten szeretet, ez igaz is, de a haszid mesterek azt mondják, hogy ha az ember belegondol abba, hogy Isten mennyire szereti őt, ha az ember belegondol abba, hogy Isten miatta teremtette a világot, ha az ember belegondol abba, hogy te egy fogaskerék vagy ebben a gépezetben, aki nélkül a világ teremtése nem tud működni, uh-huh. és ha belegondolsz abba, hogy mi mindent tett Isten azért, hogy te legyél, milyen csodákat tesz nap, mint nap azért, hogy te legyél, ha ebbe belegondolsz, hogy Isten téged ennyire szeret, obszesszált Isten, annyira szeret téged, hogy teljesen beléd van zúgva. Nem tud nélküled élni, egy perc nyugta nincsen nélküled, megőrül, mint egy szerelmes férfi, aki olyan szerelmes a nőbe, hogy nem véletlenül Salamon a nő és a férfi kapcsolatával írja le a Isten és az ember szeretetét, mert nem tud, fáj minden perc Istennek, amit a zsidó ember nem Istennel tölt. Ha ebbe belegondol az ember, akkor ettől megijed. Ez egy félelmet gerjesz benne, hogy nem azt, hogy úristen, ez bolond, mert teljesen obszesszált, hanem azt, hogy vajon én képes vagyok-e viszonozni ezt a szerelmet, vajon én ki vagyok, én érdemes vagyok erre a hatalmas szeretetre. Tehát, hogy az Isten félelem az ilyen tekintetben. Magyarul? Magyarul azért nem csinálom ezt a micvát, ezt a tiltó parancsolatot, azért nem hágom meg ezt a, vagy hágom át nem meg, azért nem hágom át ezt a tiltó parancsolatot, mert belegondolok az Isten félelemből abban a tekintetben, hogy ha belegondolok, hogy ez mennyire fáj Istennek, hogy én rágyújtok egy cigarettára szombaton, vagy beülök a kocsiba, ez fáj neki, mintha megcsalnád a feleségedet, úgy fájna a feleségedet.
Értem. Érdekes.
Szép gondolat. Nekünk voltak ilyen csörtéink, alapvetően két témakörben, ugye a Facebook, te úgy fogalmaztál az elején, hogy a beszélgetések helyett az ember ott kommentál, sokszor meggondolatlanul, ez rám ugyanúgy igaz valószínűleg, mint rád, vagy még inkább.
A helyesírásomra.
Az enyémre is, pedig én egy híroldalnak vagyok a főszerkesztő, de nem vagyok büszke a helyesírásomra, talán azért a gimnázium első osztályon kívül mindent külföldre jártam meg az egyetemen. Szóval, azért kapunk is egyébként, mind a ketten kaptunk hideget-meleget a helyesírásunkkal, de okay. Szóval.
A piros lámpánál így.
A piros lámpára félsz, most úgy föl, most annyi, ezen most azonnal válaszolok, igen, úgy elküldöm a felébe. Szóval ugye a két témára bontható a dolog. Az egyik, az vallási jellegű, Te tettél számos alkalommal olyan komment megjegyzést, a legdurvább az, az egyik profétára volt, már nem emlékszem melyikre, talán Jirmiára, de nem vagyok ebbe biztos.
Rabbikra.
Meg Rabbikra, és benne volt a Maimonides, akit mind a ketten nagyon szeretünk, kik vagyunk, hogy ne szeressük. De volt benne Ovadia Yosef, ugye volt izraeli főrabbi, akire gondolom egyetértünk abban, hogy a 20. század egyik legzseniálisabb elméje volt, ebben valószínűleg nincs köztünk vita. Vagy hát a Lubavitch Rebbére, a mesteremre, a Lubavitch Rebbére, vagy a Lubavitch, a Chabad mozgalomra, mint olyan. Tettél olyan megjegyzéseket, ami nem határmesdje volt, tehát hogy nem feltétlenül volt, azt mondom, hogy mondjam, büntetőjogi kategória, de semmiképpen nem a respekt vagy a tisztelet hangja volt. Mit gondolsz te ezekről az emberek? Rabbi Akiváról mondtál még valamit, nem bocsánat, nem profétáról, Rabbi Akiváról mondtál valamit.
Hú, az, hogy...
nem vagyok egy screenshotos.
Nem, tehát... igen, itt kéne lenni ennek az idézetnek. Rambam kapcsán ugye az a hajót, vagy a csónakot azért próbálom billegtetni, mert mondunk valamit, általában neológok, suhánruha alapján állunk, vagy bármi más, és az nincsen megtöltve tartalommal, vagy hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy, vagy esetleg nem tudósodik sokakban, hogy mi van a suhánrukban, vagy Rambamban. És ugye az ívről beszéltem, ami repült volna tovább a magyar neológia, hogyha nincsen.
Ha nem töri meg a holokauszt és a kommunizmus.
Kommunizmus. És hogy... ugye a viccesen, mindig fricskának úgy szállom, hogy beszélgessünk, vitatkozzunk, gondolkozzunk erről, ugye általában nem polgárpukasztó.
Tehát nem egy polgárpukasztó.
Nem.
Hanem egy gondolatébresztő. De,
mert ez nincsen meg. Mindenki valamiért, valamitől fél, vagy az, hogy tudása hiányossága miatt, vagy a pozíciója, vagy nem tudom mi miatt, de még az, hogy sose jönnek az emberek beszélgetni, vagy igazán nem miért. Mégis legtöbbször azt kapom, hogy kritikául ezek miatt, hogy miért teszem ki, miért nem máshol beszéljük meg, de nincs máshol.
Na jó, de nem, igazad van. Szóval... ebben egyetértek, tehát a Facebook az egy nagy kávéház.
Igen, az ebben is annak lenne jót használni.
A boldog meg a boldogtalan betérhet.
Igen.
Tehát nem hívunk.
Szóval én azt mondtam, ugye a muszlim testvériség Katarba diszidált fővezetőit, aki különben így tényleg a mai szunnita muszlim világ egyik meghatározó alakjának a mondatát, ami ugye az iszlám shariát idézi, hogy milyen sűrű mehet ki egy nő a házból utcára. Amelé tettem oda a Misné Tórának a szentén egybevágó hasonló mondatát.
De Rambam azt is mondja egyébként, hogy a nő, aki nem takarja el az arcát, az szemérmetlen.
Igen.
Mert egy olyan környezetben élt, ahol a tzniut, a szemérmesség törvényei, azok mindig a társadalomhoz valamennyire igazodnak. Tehát bizony Krisztocach, az a időcach.
Igen, de tudod, ez mindig az, hogy alkalmazkodunk a környezetünkhöz, és amilyen az országának a zsidaiai, ugye itt szokták mondani, amikor nem héberül mondják, viszont ez is az a baj, hogy amikor így akarom, akkor ez van, ha azt akarom, akkor meg azt mondani, hogy hukátágoly, népek szokásai, amit nem szabad. Szóval ugye a monogáim, amit a keresztényeket...
Jó, de ezért van, hogy a rabinikus judaizmusban az a csodálatos, hogy vannak tudósok, dasztajra, tóra tudósok, olyan emberek, ez az én véleményem, olyan emberek, akik a Tóra szemüvegén keresztül nézik a világot, ezen a filteren keresztül nézik a realitást, a valóságot, mindent a zsidóságon belül, a Dale Damos Shel Halocha, vagy a zsidóságon belül, a vallásjogon belül, a zsidó filozófián belül néznek, és amikor, és ők azok, akik meghatározzák, az én véleményem szerint, azt, hogy mi van most. Ugye, említetted, Maimonides hányszor mehet ki a felesége az utcára, mert egy olyan a társadalomért. Reb Chaim Kanievskit, ha megkérdezed, most talán a Poiszek Ador, talán most ő a legnagyobb vallástudós, és még egy páran, de mondjuk az egyik legnagyobb, az biztos. Ő biztos nem fog ilyet mondani, mert az ő szemüvegén, ezen a dát tórán keresztül, ezen a tóra tudáson keresztül, azon a szemüvegén keresztül a világot nézi, pontosan meg tudja állapítani, hogy mi és, tehát, hogy ebbe belekötni, minek?
Másképp is be lehet kötni, vagy másképp is feltenni ezt a kérdést. Ugye mi ugye mindig csak akkor balogunk az események után, mert mindig csak reagálunk arra, ami a világban van. Szóval a világot nem építjük, mi csak így potyautasok vagyunk benne, mert hogy így, ha amikor a világ megköveteli, hogy a nők járnak egyetemre és a többi, akkor hagyjuk őket legalábbis, hogy ilyen női egyetemekre járjanak. Ugye, a ortodox világban most már ugye, 10 000-vel járnak vallásos nők is olyan egyetemre, olyan szakokra, amit engedélyeztek nekik a rabbik. De ezt nem feltétlenül vallásos nők vívták ki maguk kedvéért, hanem a külvilágnak a nyomása, és a korszellem kényszerítette ki a közösségből, vagy megélhetés miatt, vagy pedig idealisztikus okokból. A Rambamra való ilyen reflektás az inkább azért volt, hogy lássuk azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy hibátlan, vagy azt mondani, hogy mindig aktuális, mert hogy így arany, vastag, gyönyörű bőrkötés és aranybetűs könyveket fölteszünk a polcunkra, kinyitjuk azt, azt mondjuk, hogy úgy emet, úgy igaz ez, hogy annak az aktualitása is benne van az igazságban. És ugye tudni kell helyen kezelni a dolgokat. Én azt mondom, hogy például az állatod említett rabbi, nem még egyszer nevét?
Ovadia Yosef?
Nem Ovadia Yosef, a másik, a Gedoladora Muki mostani.
Reb Chaim Kanievski.
A Kanievski például, csak hogy egy példát mondjak arra, hogy arra már nem is posztoltam semmit. Tavaly, amikor elindult a Covid.
Ja, a politikai, meg az egyéb.
Nem, őt megkérdezték tőle kamerák előtt, hogy amit a fia, aki ugye
unokája,
mert hogy így nagyon 90, nem tudom, 6-7 éves. Hogy mi csak akkor bezárjuk-e az ilyesivákat. És akkor mondta, hogy koronas morona nem számít, illetve korábban rá egy hónappal még láttam egy kiírást, amikor már jött a korona, hogy imádkozzon és adakozzanak a ilyesiváknak, és akkor elkerülj őket a korona. Mm-hmm. Szóval az már súrolja azt, ami Luthert kiakasztottanak ide a Vatikánban.
Igen,
persze, de csak az, hogy a megváltás és a szóval, én azt gondolom, amikor...
Tehát azt mondod, hogy nem kell vakon követni ezeket az embereket, feltétlenül ezeket a bölcseket, tudósokat, Gdoleador, a nemzedékünk vezetői, nem kell vakon közé... Ebben nincs köztünk vita egyébként, szerintem az ember azért nevezítse el a józan eszét. Tehát ha azt mondja, hogy ugorj ki az ablakon, akkor ne ugorj ki az ablakon.
Azt mondom, hogy örökösei vagyunk nekik, csak hogy van egy értékrendünk, vagy egy meglátásunk, vagy lelkiismeretünk, vagy nem tudom, amire már meggyőződtünk, és az alapján kell újra értékelni őket, ugyanúgy, ahogy mi megtapsoljuk azokat a keresztényeket, akik azt mondják, hogy tévedtek a rabszolgasságot.
Ebben nincs köztünk vita, tehát én ebben egyetértek veled.
Bocsánat, kérnek, akkor nálunk is vannak olyan dolgok, amiket esetleg újra gondolhatunk.
De én ebben egyetértek vele, tehát szerintem az ember...
Öngyilkosság. De öngyilkosság? 100 évvel ezelőtt mindenkit eltemettek a legtöbbét. Eltemették a kerítésen kívülre, mert nem lehetett zsidó temetőbe temetni öngyilkosokat. Utána jött a pszichológia, és bebizonyította, hogy a legtöbb öngyilkos nem akar...
De Gábor, ez pont azt mutatja, hogy a halaká, a zsidó vallásjog, ez egy élő organizmus, egy élő szövet,
persze,
ami változik a korral, adoptálódik, alkalmazkodik a kor elvárásaihoz. A realitásokhoz van igazítva a...
Igen, ebbe az esetben működött ez. De mi van, ha más is bebizonyít a pszichológia, abban tud-e engedni?
Klasszikus példa, mindenki, minden zsidó, ortodox zsidó, aki dohányzik, az lobogtat egy Moshe Feinstein rabbi, Moshe Feinstein amerikai tudós volt, a 20. század egyik legnagyobb vallásjogi szaktekintélye, egy talán 1967-es, de lehet, hogy 71-es szakját, a vallásjogi döntvényét a cigarettázásról, amire azt mondta, hogy engedélyezett a cigarettázás, nem sabátkor, hanem általában. Igen. Azoknak az orvosi eredményeknek a tudatában, ami akkor volt, hát ez a Marlboro Man időszak volt, a Marlboro meg nem halt tüdőrákban, a Marlboro Man játszó fószer, amikor egy kicsit mindenki fölébredt, hogy ez annyira nem biztos, hogy vicces, ma már nem, és aztán később lett egy másik döntvénye, talán a 80-as évek elején.
Ő maga felülírta a saját.
Most, és azóta minden rabbi, nem találsz olyan ortodox rabbit, igazából számottevő ortodox rabbit, azt mondja, hogy nyugodtan cigarettázzál, mert a füstöltús tovább eláll. Tehát ilyet nem fogsz találni, mert változott a tudomány állása, változott, amit tudunk erről a dologról. Régen azt gondolták a pipázásról, hogy a legegészségesebb dolog, zéheleket ajresz, meg...
Igen.
Ma már nem az is. A halaká egy ilyen élő szövet, ami változik, organizmus. És én nem gondolom a Reb Chaim Kanievski egyébként, hogy tévedhetetlen lenne, tehát hogyha az ember kérdez tőle egy sájlit, egy kérdést, akkor az a józan eszét azért ne hagyja otthon, tehát hogyha azt mondja, hogy ugorj ki az ablakon, akkor ne ugorj ki az ablakon.
A búcsú cédulát vegyél.
Hogy?
Vagy a búcsú cédulát vegyél.
Igen.
Szóval,
ebben nincs köztünk vita.
De
abban van köztünk vita, hogy ezekről az emberekről, nekem volt egy, lehet, hogy két történet hadd meséljek el neked. Amikor az Egyesült Államokban Jesivába jártam, és bocsánat, hogy ezt a beszélgetést dominálom, de hát mégiscsak az én podcastom. Szóval, hogy volt egy a tizedik évfolyamban, tehát a gimnázium második évfolyamában, ez New York államban volt, Muncie-ban. Muncie egy nagy zsidó város, egy Shari Torah nevű Jesivában volt, úgy hívták a rabbimat, akit én egy félistenként tiszteltem, úgy hívták, hogy David Katzenstein, egy magas, jó kiállású, hosszú, vörös, szakállas, egy olyan igazán tekintélyt parancsoló ember volt, és mint egy szobor olyan volt. Rajongtam érte, két évig tanított, rajongtam érte. És tanultunk valamit, valami humást, tehát valamit a Tóra, valamit Mózes 5 könyvéből, egy-két pirussal, egy-két magyarázattal. Most tudom, Rásit, meg egy Rambánt, meg mondjuk egy Málbimot, meg mondjuk egy Ibn Ezrát, mondjuk. És akkor a gyerek, akit fölkértek, hogy olvassa föl, és akkor mondja, tájcsolja, hogy mi történik ott, hogy fordítsa le, akkor azt mondja a gyerek, hogy na, kérdezte a rabbi, hogy nu, és azt mondja a gyerek, hogy nekem a Málbin tetszik a legjobban. És akkor fölállt a Katzenstein rabbi, elvörösödött, mármint ilyen elkomorodott az arca, azt mondta, de neked a Málbin tetszik a legjobban? De hogy jössz ahhoz, hogy neked tetszen bármi ezek közül, ezek az emberek, és emlékszem a kifejezésre használt, azt mondta, ezeknek az embereknek a körme alatt a piszok többet ért, mint mi együttvéve. Ezt azóta is lenyúltam ezt, hogy neked tetszik? Az, hogy nem érted, azt mondjad, hogy nem ért, ezt nem értem, amit mond, de az, hogy neked nem értek vele egyet, vagy tetszik, nekem a kedvenc heti szakaszom a Tórából a Pekudé. Mi van? Ez nem egy brazil szappanopera. Ez nem egy mexikói sorozat, hogy nekem a harmadik évad második epizódja volt a legjobb. El vagyunk tévedve. Ez a Málbim, ez egy... Vagy a Rambán, vagy bármelyik más. És erre pontosan emlékszem, még egy másik epizódot elmeseltek, mert jól szórakozom. Ez nem velem történt, ezt mesélte a rabbim, egy másik rabbim, a Barrow Wine, ő volt a Rosh Hashivája abban, a Yeshivában, ahol tanultam. A Shari Torah is.
YouTube-on 100 videó.
Én nagyon szeretem őt. Engem tanított is, nagyon-nagyon tisztelem, és ma is... Ő volt ennek a Yeshivának, a Shari Torahnak, Muncie-ban a Rosh Hashivája, most már Izraelben él már 20 éve, és Isten tartsa meg jó egészségben. Meg szoktam látogatni is gyakran, amikor Jeruzsálemben vagyok, Rehaviában van egy zsinagógája, nagyon, nagyon helye, rendkívüli, és egy nagyon modern ortodox ember, nagyon szeretem. És ő mondta, hogy amikor ő járt Yeshiva day schoolba, vagy high schoolba, Chicagóban, akkor, ugye ez volt az 50-es években, és akkor volt ez a Biblia kritika, és voltak a Yeshivának a könyvtárában olyan könyvek, amelyek ilyen Bible critic, vagy Biblia kritikáról szóltak. Például, hogy a Jesájából volt egy, kettő, három, mert hogy azt nem egy ember írta, mert hogy stílusban, meg stb. És volt Jesája 1 és Jesája 2. És azt mesélte, hogy kint volt a rabbinak az asztalán maradt kint egy ilyen könyv. Aha. És miközben mondta a siúrt, mondta azért akármilyen szugját a Talmudból, közben lapozgatta a könyvet, mert hogy multifunkcionális volt, nyilván tudott erre is, és lapozgatta a könyvet, és meglátta Jesaja 1-et, meg Jesaja 2-t, és ráadásul még izévú is volt hozzá, részkarc, érted? Mint hogyha bárki látta volna Jesaja 1-et. És azt mondta, hogy meglátta, hogy elvörösödött, és így fogta a könyvet, és így eldobta az osztályterem másik végébe, és azt mesélte a Rabbi Wine, hogy csont nélkül esett a papírkosárba, csont nélkül esett a kukába a könyv, és akkor azt mondta, mostantól megtanultuk egy életre, hogy mi a... Tehát, hogy ez egy olyan isteni csoda volt, hogy egy három pontosat dobott az osztályterem másik végébe. Szóval, hogy... Jó, én ezt el tudom fogadni, Gábor. Tehát, hogy nekem ezzel különösebb problémám nincsen. Azt váltig állítom, hogy nem vagyok abban biztos, hogy te egy nagyon értelmes ember vagy, természetesen. Mármint ezt most azt úgy mondom, mintha bármilyen jogom lenne téged akár dicsérni, akár szídni. Szerintem te egy nagyon értelmes ember vagy, aki a tudásával kiemelkedik a neológrabbi karból. Ez azért lehet, mert... Tényleg ezt gondolom. Mert Nekem is így jön le nekem. Hát nem tanultunk még együtt, nem ültünk még le együtt egy Blood Gemore mellé, de én nekem így jön le. Te egy kíváncsi ember vagy, te olvasol, te utána nézel dolgoknak, ha hallasz valamit, olyan ember vagy, aki rögtön utána hallasz valamit, rögtön, nem tudom, Wikipédia, vagy leveszed a könyvet a polcról, tök mindegy, de utána nézel. Én azt gondolom, hogy a magyarországi zsidó közösségnek még erre nincsen szüksége. Még nincsen szüksége a Maimonides. Még azt se tudja, ki az a Maimonides. Először tanulja meg, ki az a Maimonides, szeresse a Maimonides, és utána lehet arról beszélgetni, hogy Maimonides az mennyire volt a kor szellemével azonos vagy sem. Nem? Nem gondolod?
Hát nyilvánvaló. Úgy tudom, hogyha bármifajta személynek vagy dolognak a kritizálása. Szerencsésebb, hogy megnézni előbb egy filmet, aztán olvasni róla a kritikát. Én nagyon nem szeretem azokat, akik a feleségemben szoktak lenni ilyen vitáink, hogy nem szabad olvasni
a kritikát, és aztán
igen.
Jó, de azért a pontozást az IMDb megnézi. Tehát, hogyha...
Nem. Hogyha valamiért úgy döntesz, akkor nézd meg először. Ad neki a kreditet. Úgyhogy azt gondolom, hogy volt az avatásom, és az avatásom után, ugye volt az a bizonyos vita, amit előnögettél az előbb, hogy merre megy a neológia, vagy egyáltalán
igen.
A modern zsidóság, most tényleg ne csak a neológiára beszéljünk, közben elég nagy az átjárás a zsinagógáink között.
Hogyne.
És akkor valamikor december környékén arra lettem figyelmes, hogy így 26-a környékén, hogy így mindenki a Facebookon azzal szórakozik, hogy akik nem ismerik Maimonides-t, és nem ismerik még Rásics, és összekedik a Mozesett könyvét is, hogy ki kíván kinek boldog ünnepet, vagy nem boldog, vagy boldog karácsonyt, vagy ki mondja, nem mondja ki, kinek van fája, kinek van képeslapja, kinek van jingle bell, és hogy így, és hogy azt mondtam, hogy akkor jó, foglalkozunk mással, és akkor adok nektek gumicsontot. És akkor ekkor kezdtem, ekkor volt egy ógyszer, hogy akkor...
Ez jó, azt tetszik.
És az első posztjaim...
Te ne a beiglis fotókat fikázzuk, hanem beszéljünk.
Igen, csak a baj az, és ebből a szempontból lehet, hogy rossz, és azért nekem, nem tudom, talán Darvas Rabbi mondta azt, hogy a Facebooknak a gematria ez a számechmem. Szóval a sátántól való a Facebook, meg a közösségi médiák, ezt én helyesen idézem tőle, hogy nem azokat találom meg mindig, akik feltétlenül... Igen, szóval abból a szempontból lehetem az a fórum, hogy akiknek teljesen más szándék van ezzel a témával, a vitával, azok rácukkannak, viszont különben akiket direkt DAF kell akarnék érni, azokat ez sem éri el. Más sem éri el.
Figyelj, és mostanában miért nem vagy olyan aktív a Facebookon? Láthatóan nem vagy annyira aktív. Például a Facebookon. Vagy amely visszatértek a közösségek a zsinagógába? Vagy?
Nem. Akkor is voltak a közösségek a zsinagógába.
Nem, de amikor zárva voltak a neológ zsinagógák például, akkor...
Elvileg ugye ott volt a tavaly nyári balhé, amivel ugye a neokon is bőven benne volt, meg a rabbiknak a levele a nagykövetséghez, ugye, úgyhogy azután azt mondtam, hogy az alapvetően nem akarom magam tönkretenni, szóval ha lehet beszélgetni, akkor nem beszélgetünk.
Viccesen én szoktam azt mondani, hogy az én elveim, én nagyon elvhű ember vagyok, amíg nem ütközik az érdekemmel.
De van a szint, amikor
ugye... Öngyilkosság.
Igen, szóval...
De a véleményed sok dologban nem változott?
Nem, semmilyen. Úgyhogy sajnálom, hogy a elmúlt 30 évben az Anna Frankban, a Schreiberben, vagy akár a Szarvason, vagy általában a zsidó közösségek fórumain általában egy etno, csak egy lecsupaszított, leszűkített etno identitás képzés és a kialakítás folyik. Sokkal inkább érték központúan gondolnám én a judaizmust, a Tóra filozófiája és gondolatai alapján, de nyilvánvalóan nem úgy, mint általában az ortodoxia gondolja ezt, annál sokkal több kritikával, de viszont valami szinten az, viszont nem, szóval a judaizmus, te szoktad mondani a gefilte fist és a bagelt, vagy nem tudom,
hogy ilyen
felszínes zsidóságot. Én most más ilyen fetisizált, vagy ilyen nagyon ünnepelt dolgok is vannak, amik tényleg ideig, óráig, attól még nem lesz ő, nem fog úgy gondolni, nem lesz bűntudata, amikor megeszi a saját burgerjét. Szóval lehet, megeszi, de lehegyen bűntudata, hogyha meg is eszi még mindig, hogy így nem indul be semmi, és ezt a sejberbankot tanítottam, akkor is éreztem. A posztjaim megszületése az közben volt, miközben 2 évet tanítottam a sejberbe, hogy bármivel az ember, sok minden készül az ember, és nagyon kevés gyerekben mozdul meg bármi. Szóval...
Erről én írtam a blogomban annak idején egy bejegyzést, talán meg is jelent valamelyik zsidó újságban, azzal kapcsolatban, hogy az én meglátásom szerint a zsinagógába járók, azok három ok miatt jöhet az ember zsinagógába. Vagy keresi Istent, ilyenben van a legkevesebb, aki spiritualitást keres, vagy aki szociális, társadalmi, tehát társaságot keres és barátokat keres, vagy pedig intellektuális kihívást, tehát hogy akar hallani egy jó, szép beszédet, egy érdekes, blikfangos történetet, valamit, ami egy kicsit megmozgatja az intellektusát. Az én véleményem szerint akkor az volt a véleményem, hogy a budapesti zsinagógákban, mindegyik zsinagógában ezt csak nyomokban lehet megtalálni, ezekből valamelyiket. Istent a legtöbb zsinagógában lehet megtalálni, legkevésbé.
Igen, ugye a beszélgetés az, ami volt a kibicán, ott is elmondtad ezt.
Igen, akkor igen, bocsánat, igazad van, ott is elmondtam, igaz, nem akartam ismételni.
Nem, csak igen, értem.
Igen. Szóval, hogy
fordítva mondom általában a szociális, és utána
megy. Tehát, hogy meg kell, tehát ebben maximális ennyit értek veled, hogy meg kell tölteni a zsinagógáinkat, a közösségi tereinket, és ez, amit a Facebook is tartozik egyébként, mint közösségi tér, a legnagyobb közösségi terünk, meg kell tölteni tényleges tartalommal. Olyan tartalommal, ami ebből a háromból valamit, nem tudok jobb szót mondani, valamit meg felizgat ebből a háromból valamit.
Igen, felmutatás ad nyújt. A posztjaim, az is ugye volt, hogy inkább írtam a kibicnek, általában oda szoktam írni, mert inkább, hogyha volt valami, akkor ott végig gondoltan és lehiggadtabban írom ki azt magamból. Zárjában sok minden volt a tavasszal, még lett volna csőben, és írtam volna, különben így a gázai háborút is érintettem volna, vagy bármit, de a szüleim covidosak lettek, és az is volt, szóval így sok minden volt, ami...
Meg hát várunk vissza a Facebookra, Gábor.
Kezdtelen is voltam, úgyhogy én nem nagyon mentem vele.
Fia, még egy dolgot, még egy témát, utolsó témát említsünk, az a Izrael államhoz való viszonyot, te éltél Izraelben. Igen. Viszonylag fiatalon aliázott a családod, nem sikerült, visszajöttetek, jól mondom el röviden a történetet. Igen. Te Izraellel szemben meglehetősen kritikus vagy.
Igen.
Ezzel kapcsolatban is írtam annak idején egy nyílt levelet akkor a világi vezetésnek a Mazsízből. Nekem erről az ugyanez a véleményem, hogy nem, tehát a magyarországi zsidóság az én véleményem szerint nincs annyira edukálva, nem tart még ott. Amerikában elfér az Izrael ellenes zsidó, vagy nem mondtam, hogy Izrael ellenes vagy, bocsánat. Szóval Izrael kritikus zsidó jobban elfér, mint Magyarországon. A kevés kohéziós erő, ami a magyar zsidóságon belül van, a kevés kohéziós erő egyike az éppen Izrael állama.
Hát igen, mondtam, hogy az a bizonyos etnikai alapú megközelítés, ez dominál most.
Igen, tehát igen. Ugye a holokauszt emlékezet, és Izrael állam az, amivel a zsidók többsége egyetért. Igen. Egyébként főként a holokauszt emlékezet, Izrael azért második helyen van, mert ez az aktív zsidókra biztos igaz. A teljesen inaktív zsidóknál még az is lehet, hogy még Izrael se érdekli őket. Nem azt mondom, hogy ellenesek, de nem érdekli őket. Tehát, hogy biztos jó ötlet.
Hát attól függ. Nyilvánvaló, megint csak az, hogy nyilvánosan, nyilvánosság ugye kit talál meg kit nem talál meg ki az, aki válaszol rá, és melyik troll esetleg viszi félre teljes mértékben a kommunikációt, vagy a vitát. Ugye itt annak is tisztázás, annak szerintem tisztázásra szorul Magyarországon, a magyar zsidó közösségben, hogy mi mit akarunk 40-50 év múlva. Tipikus ilyen új életes cikket tudok erre mondani, ami kvázi, kicsit átfogalmazott, de már kvázi megtörtént. Egy számban márciusban megjelenik az, március 15-én, nem tudom, március 12-én megjelenik az, hogy Peru Perúból aliázott az utolsó zsidó is. És óriási ünneplés, és ott a kép, hogy Ludon leszárnak, és mindenki lobotatja az ásztót. Két hétre rá, következő új életszám, még két hétre jelent meg, megszűnt a perui hitközség. Szóval,
hogy már kvázi, hogy ez volna-e a cél?
Nem, mi a célunk? Alapvetően mi a célunk? Láttam hasonló cikket ehhez, mert nem ez volt, de kb. Egyik oldalon gyászolt azt, mint a másik oldalon ünnepelt. És mindig ilyen Galut és diaszpora és anyaország vagy Izrael reációjában gondolt, volt ez fölfuttatva, vagy fölvezetve. Én azt gondolom, hogy még nem jött el Jeremiásnak az a híres mondata, hogy nem teljesedett be, hogy elfelejtjük a Jeciát Mitzrájim egyiptomi kivonulásnak a eseményeit, mert akkor a csoda történt, mikor kijöttünk északról és mindenhonnan. És azt jelenti, hogy ez most a megváltásnak a kezdetének a pirkadata, vagy pedig nem az, hát eddig szerintem nem az. Erről más gondolnak a kukrabi gondolkodói, a nemzeti vallásosok, más gondolnak a haszidok, vagy habádosok, akik ugye már a 6. rebénél azt mondták, hogy a messiás fölvette a zubbonyát, csak a gombjait kell kifényesíteni, mondta ezt amikor a 30-as években. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy belesétáltunk egy ilyen Sabtai Zvi-féle problémába, aminek esetleg óriási következmény lesznek, és minden egy napra teszünk föl, és minden kommunikációnk, különben gondolom, hogy ha mindenkinek, vagy nagyon sok mindenkinek sokkal fontosabb Izrael, mint az Isten, és bármi más, amit identitást adhatna a zsidóságban, és baj történik, kicsi nagy baj, az is komoly probléma, hogy túlgyőzi magát Izrael, és mit tudom én, atomot dob Iránra, hogy akkor utána mi lesz az identitás.
Ebben szerintem nincs, ebben szerintem zéró vita van köztünk. Az én meglátásom szerint nem a cionizmus, a politikai cionizmussal kevésbé tudok azonosulni, a vallási cionizmussal maximálisan. Szerintem egy fontos értéke a zsidóságnak, de nem az egyetlen értéke. Szerintem a cionizmus nem váltja ki a Tórát. Szerintem Izrael állama nem mentesíti az embereket a micvák tartásától, a parancsolatok betartásától. Nem gondolom, hogy minden zsidónak jelenleg Izraelben kell élnie. Nem gondolom ezt így. Azért, mert azt gondolom, hogy a diaszporai, hogyha megszűnne a diaszporai zsidó, akkor most mindannyian Izraelben élnék, mind a 14,5 millió zsidó elmenni Izraelbe, már az a maradék 6, aki még nincs ott, akkor nagy veszélyben lenne Izrael, mert egy bombával lehetne velünk végezni. Arról nem is beszélve, hogy Izrael annak köszönheti az erejét részben a diaszporai zsidóságnak.
Igen.
Például az Egyesült Államok zsidós, főként az amerikai zsidóságnak, de a nyugati világ más országban élő zsidóságának. A politikai lobby, a gazdasági lobby és minden más, aminek Izrael köszönheti a sikerét. Ez, ha megszűnne, az óriási tragédia lenne, és Izrael kiszolgáltatott vagy védtelen lenne, ha nem lenne a diaszpora zsidósága. És pont ezért azokból azt gondolom, hogy ha a diaszpora zsidóságának az a feladata, hogy Izraelt védje, támogassa, akkor azt gondolom, hogy ez az egyetlen ok, ami miatt az ember ne éljen Izraelben, amellett, amiket a Talmud mond, az igazi ok, ami miatt az ember ne éljen Izraelben, vagy ami miatt megengedett, hogy te ne Izraelben éljél, az az, hogy támogatod minden erőddel a zsidó államot, a magad szintjén, ha milliárdos vagy, akkor pénzzel, ha politikai befolyásod van azzal, hogyha blogger vagy, akkor írsz egy pozitív bejegyzést, ha rabbi vagy, ezzel is egy módja van. Tehát én ezt gondolom. Azt gondolom, hogy a diaszpora zsidóságára rendkívüli nagy szükség van, ha és amennyiben az ellátja a feladatát. Ha nem, az baj.
De azt érzem, hogy van egy ilyen ellentét, ilyen magából a szituációból fakadó ellentét a helyzetünkben. Persze nyilván ez van most, és ez így működik, holokauszt után 75 évvel még működik. De ugye most látjuk ezeket a repedéseket, azért komolyan távolodást. Mert hogy sok esetben az Izrael azt mondja, hogy mindenkit képvisel. A diaszpora nem szavaz. Szóval úgy képviselnek minket, hogy nincs beleszólásunk. Szóval bilankocseket írunk alá bárkinek, bármilyen politikai akaratnak.
Igen, ezt nevezem támogatásnak.
A másik pedig ami gond tud lenni, hogy egy kisebbségnek itt mások az igényei, mint egy többségnek ott. A lényeg az, hogy sokszor sok esetben úgy esetleg támogatjuk olyan dolgokat, vakon, ami esetleg, hogyha itt történne velünk, akkor az...
Ez biztos, rossz, ebben maximális negyet értek vele. Én Izraelben szélső jobboldali lennék.
De erre mondja mindenki rá azt, hogy...
Kettős mércét
alkalmazunk, és sőt, ötödik hadoszlopban, nem tudom, mi vagyunk. Szóval én az, hogy emiatt...
Igen, de közben azt is gondolom, szerep, hogy...
Ez veszélyes.
Én azt gondolom, hogy például ugye főszerkeztek egy híroldalt, a Neokont. Én azt gondolom, és erről beszéltünk a választások után a kollégákkal a szerkesztőségben, hogy nekünk az a feladatunk, hogy persze, mi sokat írunk Izrael belpolitikáról, persze lehetünk kritikusak az új kormánnyal, ami személy szerint nem az én ízlésem szerint való. De a zsinór mérce az az, hogy mi Izrael támogatjuk, akkor is, hogyha szélső baloldali kormánya van, ami nincs neki, de hogyha az lenne, akkor is nekünk a mi feladatunk az, és akkor is a szélső jobboldali, és mindegy, hogy a miniszterelnököt Netanyahu-nak, vagy Bennettnek, vagy Lapidnak, mi akkor is támogatjuk Izrael államot, mert ez a dolgunk a diaszpora zsidóságában. Mert támadják elegen. Hát az Amnesty International-től az ENSZ-ig sorolhatnám, hogy ki mindenki támadja.
Igen, támadja. És amit 75-ben megszavaztak, és ugye a Antal kormány levet róla, amit az, hogy a apartheid állam, azért most jön vissza, úgyhogy, mint vád. De nem tudom, hogy te is apa vagy, meg tanár, meg barátok, mindenkinek vagy ismerőse. Láthatjuk mi diaszporában másképp a dolgokat, és lehet, hogy azt is lehet mondani, hogy az alkoholista barátom nem biztos, hogy akkor teszek legjobbat, hogyha adok neki pénzt PR-ra.
Értem.
Szóval, hogy biztos minden esetben... Szóval, a másik pedig a tragédia az egészben az, és ezért is vagyok ilyen inkább szomorú, és általában szomorúságból szoktam ebben a témában megnyilvánulni, mert ilyen tehervonatként látom, hogy rossz szakadék fele megy a dolog, és hogy nem tudsz mit csinálni, mert annak a projektnek a logikája, nagyjából azt csinálják, ami a szituáció logikus. Stratégiailag, geopolitikailag azt játsszák, amit kell, igen.
Túléléshez ez kell.
Igen, túléléshez az kell, hogy igen, hogy bármilyen kicsi, de akkor is, de viszont ugye egész oda kulminálódik ki, hogy hegemonnak kell lenni 4-500 millió ember fölött, hogy megmaradhass. Viszont ez mesterségesen van föntreve kintről. És ezért mondom azt, hogy olyat dolgot vett a közösség a nyakába, ami állampolgár vagyok, és barátaim, és rokonaim, és mit tudom, szóval csomó mindenkiként, akit szeretek, arabok is, nem csak zsidók. Szóval
nincs arab ismerősöm Izraelben, de szívesen várném, ha lenne. Az élet úgy hozta, hogy nincs.
És kedves, aranyos emberek, és barátságosak, és vendégszeretők, és, de hogy egész, és gyönyörű az ország, de hogy az egésszel valami borzasztó is megtörténhet, és mondom, még az is úgy is lehet borzasztó, hogy közben nyerünk.
De azt nem gondolod, hogy a mai zsidóság nem így néz neki, nem volna Izrael?
Új legendákat adott Izrael, megmásított 1500 év önképét.
Igen, de ezt meg 67-ben, 67-ben biztos, hogy megtörtént valami nagyon. 48-ban is, de főként szerintem 67-ben, amikor a zsidók végre nem áldozati bárányok lettek.
De 48-os áldozati bárányok voltak, szóval hogy és hát 6 ország, 7 ország győztek le.
Világos, az 48-ban, 67-ben.
Nem tudom, az biztos, hogy az biztos.
Meg az a tény, hogy ha bármi van, tudsz hova menni.
Igen, de ez a vicces, ez a kettős kommunikáció, és ebben is van egy kettős kommunikáció. Amikor történik bármi, ne agyisten, Bécsben, Párizsban, Európában, Gálutban, diaszporában, és akkor oda megy a Netanyahu, és azt mondja, vagy amikor a Netanyahu ment oda pont 15-ben, abban Franciaországban, és akkor azt mondta, hogy a kamerával, hogy gyertek haza. Utána két perccel később nem mehetsz be az ENSZ-be, és azt mondod, hogy végveszélyben van Izrael, vagy egzisztenciális veszélyben van, mert akkor hova hívod haza őket? Ott lesz. Szóval gyere velem a busszal, ami nincs fék, szóval így, hogy akkor szerényebbnek kell lenni, akkor nem kéne ekkora mellénnyel hívni, mert akkor, szóval, akkor azt kell eladni.
Gyertek haza, és többen erősebbek vagyunk.
Igen, de hogy érted? Szóval,
értem a ezeben rejlő némi ellentmondást.
Nem is ez, hogy ellentmondás, inkább csak azt mondom, hogy az egész egy azért tragikus, mert hogy látod, hogy logikát követve, meg persze a félelmeinket, most mondtam, jogos paranoiáinkat követve, így kell, nagyjából ezt lehet satszolni, így működik. Mégis a Jabotinsky féle tervet valósítja meg Izrael 70-es évek vége óta.
Óta. Likud, ezt akartam mondani, az első 30 igen. évben nem, vagy 40 évben nem.
Jó, de
Samir óta, Begin óta.
Statisztikailag az is ki van mutatva, nem csak az, hogy mondjuk hogy Ben Gurionék üzték el azokat az arabokat, és a többi, szóval ők is csinálták azt a programot, de valóban fixen, a 80 óta Likud győzelem óta van ez így, de mondom, szóval abban a szemben most így unfair, mint jobb oldalról nézve unfair nagyon mazsázni, mert be van bizonyítva, hogy párák alatt több telep épült, mint 90-es években, mint Netanyahu alatt, szóval hogy a munkapárt is nem vonta vissza, vagy nem lassította le azokat a folyamatokat, ami ugye úgy indult el, hogy 91-ben volt 180 ezer telepes Mitnachel, és most pedig van 600 ezer. Szóval, hogy az is mindez a béke folyamat alatt. Hogy így...
Tehát a színjáték és de vannak alap dolgok, amivel mindenki úgy tűnik, hogy egyetért.
Igen, hiszen a katonák vigyáznak rá, vizet, villany, mindenbe kötnek, mert ugye ott van az a bizonyos szörnyű tény, hogy valóban, hogyha jön valaki keletről, akkor ott egy 1000 méter mély vízesárok van, mert az Ammon hegyei, azok 1000 méter magasan vannak, hogy le kell menni utána a Vitengerstára, és föl kell jönni, és ezt a geostratégiai valószínű árkot senki nem akarja odaadni, mert ez a logikája a dolognak.
Persze, abszolút. Hát de, sok más mellett, de igen, ez fontos. Persze, az Jordán völgye, az attól válik védhető vízre.
Igen. De viszont
a Golán fennsíkon.
Meg az egyetlen lesz az ország mélysége, mert hogy így nem 15 km széles, hanem 60 vagy 45 vagy ilyen. De viszont, de mondom, hosszú távon, hogyha az izraeli politika odaevítkedi magát, hogy csak az amerikai republikánus párt és annak is a radikális keresztény jobb szárnya támogatja, az én azt mondom, hogy ennek a támogatásnak is azon kívül, hogy ijesztő, mert ebben nagyon erős missziószándék van, van egy amplitudója, és amikor nem hozzuk el a hozzánk fűzött reményeket, és nem jött el a parúzia,
abszolút. Akkor visszafordulhat. Ebben is egyetértek. Tehát Izrael nem az evangéliumi keresztényekre kell, hogy építse a biztonságát. Ebben neked maximális egyetértek. A nagy baj az, ugye Izrael legnagyobb problémája az. Én azt gondolom, hogy Izrael és a diaszpórai zsidóság legnagyobb problémája, azok a statisztikák, amelyek azt mutatják, hogy az amerikai zsidóknál Izrael a prioritási listán a 18. helyen van, nagy átlagban. Azt, hogy az amerikai zsidók egyáltalán nem foglalkoznak vele. Az, hogy Trump csinálhatott, amit akart, nem hozta meg a zsidók szimpátiáját. Az ortodoxoknak igen, de a nem ortodoxoknak, és ők vannak csúnya többségben, az ő szimpátiájukat nem hozta meg egyáltalán, sőt.
80-20 vagy nem tudom.
Sőt, tehát hogy ez a probléma, tehát ezért ez azt iterálja szerintem, amit mondok. A diaszpóra zsidóságának elképesztő nagy felelőssége van, miközben persze lehet kritikus Izraellel, meg abban az sem, nem antiszemitizmus, ha valaki bírálja az izraeli kormány lépéseit, az antiszemitizmus, ha valaki bírálja Izrael állam létét. Ezzel maximálisan egyetértek. Én azt gondolom, de ebben nincs, vagy én azt gondolom, hogy én maximálisan elfogadom, amit te mondasz. Én azt gondolom, hogy máshova kell tenni a súlypontokat a magyarországi zsidó közösségben, ami pici, törékeny, és próbáljuk attraktívvá tenni talán a súlypontot. Ez én véleményem.
Azt nekem tudom, hogy te milyen statisztikát, vagy személyes élményeket ismersz, hogy van neked, de például a...
Gábor, nekem csak ultraortodox barátaim vannak.
Nem, most arra gondoltam, hogy Facebookos, a régi Veselényi is osztatársaidat, ránézel. Ránézek az Anna Frankos osztatársaimra, akkor nagyon bálcsúvá, ugye vallásos, parókás, vagy szoknyás, olyan ortodox hajló, vagy ortodox...
Van ilyen?
Van. Altman Judit például. Más is van, hogy szóval mindenki Izraelben van.
Ez egy hosszú...
Nem ortodoxoknak, vannak Amerikában.
Értem. Akinek fontos volt a zsidóság...
Akinek fontos volt a zsidóság, az elment.
Ebben neked maximálisan igazad van.
És nem tudom, hogy akkor most az...
Én ebben a mazsíz felelősséget látom. 100%-ban a mazsíz a felelős ezért. 100%-ban. 100%. Elmondom miért, és ez megint hosszabb beszélgetés, én nagyon örülök, hogyha eljössz egy másik műsorban. Az is lehet, hogy ketté fogom vágni.
Jó.
Szerintem ugye van most ez az örök járadék vita az ortodoxia és a mazsihiz között. Én szerintem fordítva ül a lovon, aki azt gondolja, hogy ez a pénz nem jár az ortodoxoknak, mondván, hogy hát ők csak 30-an vannak, vagy nem tudom hányan, tényleg nagyon kevesen vannak. Nem mondom, hogy gyakori vendég vagyok a Kazincziba, de névről ismerek mindenkit, akinek köze van ahhoz az intézményhez egyáltalán. Tényleg egy pár tucatnyi emberről van szó egyáltalán, a közgyűlésben is a többi. Irgalmatlan pénzről beszélünk ilyen kevés embernek, de szerintem a dolgot onnan kell nézni, hogy mekkora lehetett volna ez a közösség, hogyha évek alatt, az elmúlt 30 évben nem könyöradományként annyi pénzt kap a Atya Úristen Mazsihisztől, amitől éppen nem fullad meg, és az orra kint van a vízből, amikor mi a 90-es években elkezdtünk érdeklődni a vallásunk után, itt azok most mind hazajönnének, akik Amerikában és Izraelben vannak, Alpern Gábortól, Barát Gáboron át, Róna Ásarék, a Kleinék, a Herzogék. Most én mondom neked, hogy lenne most Budapesten a mikorunkbeli 60 zsidó család, akiknek már nagy gyerekei lennének, ez a közösség teljesen máshogy néz neki. Miért mentek el ezek az emberek? Azért mentek el, mert amikor egy kicsit felnőtt, benőtt a fejük lágya, és gondolták, hogy akkor valahol fognak építeni egy életet, családot alapítanak gyerekeket, hol akarja fölnevelni, ahol van iskola, ahol van kóser ellátás, ahol van kóser étterem, ma már szerintem sokkal jobb a helyzet, nem szerintem, de facto sokkal jobb a helyzet, ma már lehet zsidónak lenni, mindent meg lehet kapni, kicsit drágább, de minden van. Tehát, hogy ha az ortodoxia akkor kapott volna rendesen pénzt, és hogy lett volna olyan vezetése, ami nem volt.
De 90-ben kapott ő, nem?
Dehogy kapott.
Veselényi, meg minden abban.
Dehogy kapott. A Veselénynek semmi, de dehogy kapott. Nem. Érted, mondok?
Tehát, persze, én értem, nem tudom, hogy a Mazsihisztnek, vagy a Dobutcának.
Tehát itt az ideje, itt az itt.
De ugye egy látszik. A választás nehézsége, hogy nincs elég esetleg pár találás, akiket most elmondtuk, azoknak a fele magyar felesége.
Szóval, igen.
De a másik pedig az, hogy ugye azzal se lehet mit kezdeni, hogy jövő szempontjából ugye Amerika, Kanada vagy Izrael 90-es évek közepén, de akár most is ugye hát jobban prosperáló helyek voltak, úgyhogy ez is egy külön vonzal.
Jó, persze, sok faktor van, én ezzel maximális egyetértek. Én azt gondolom, hogy ezt nem én találtam ki, ezt Köves Lomó rabbi mondta, és ezzel maximálisan egyet tudok érteni, nem azért, mert ő mondta, azért is, de nem csak azért. Azt mondta, az eddigi örökjárdékból jutó 30 milliárd, ami a Mazsihisztnek ment, ebből jelenleg nem tudunk felmutatni produktumot, eredményt, ugye? Tehát nincs elég vallásos zsidó, és mindegy, hogy a vallásos az ortodox vagy neológ, de vallásos zsidó, nincs elég. Ebből a pénzből, most itt az ideje, hogy ezt a pénzt más kapja, és nézzük meg, hogy ők mit tudnak kezdeni vele, és 30 év múlva megint lehet beszélgetni arról, hogy kinek sikerült. Ez szerintem egy jó megközelítés, viszont tényleg nagyon visszaéltem a kedvességeddel és a türelmeddel. Fináli Gábor volt a vendégem, legjobbakat kívánom, minden jót, Koltuv, Bracha Václacha.
Minden jót mindenkinek, köszönjük szépen.